Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 13-án szerdán. A mikrofonnál Csete Beáta. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Élénk lesz az északnyugati, nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Gábor Anikó és a krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Esküdtettek a miniszterek a parlamentben, a Tisza kormány hivatalosan éjféltől lépett hivatalba.
Megengedi a kettős állampolgárságot Ukrajna, a döntés a kárpátaljai magyarok helyzetét is rendezheti.
Támogatná vakcina kifejlesztését a hantavírus ellen az Európai Gyógyszerügynökség, mondjuk a részleteket. A miniszteri kinevezési okiratok ünnepélyes átadása után délután letette esküjét a Tisza kormány 16 minisztere. Ezzel megalakult az új kormány, amely éjféltől már hivatalba is lépett. Részletek Kovács Mártontól.
A kormánytagok a Sándor palotában vették át megbízó levelüket Sólyog Tamás köztársasági elnöktől. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán már korábban közölte, hogy a kinevezések átvételekor és az eskütételt követően sem kérnek gratulációt, és nem szerepelnek a miniszterek közös fényképen Sólyog Tamással. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezte ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével megalakult a kormány. Az erről szóló dokumentumokat a tagok a tárcák neve szerinti ABC sorrendben vehették át. Ennek megfelelően Bóna Szabolcs agrárminiszter, Posvai Gábor belügyminiszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Töröcsikné Görög Márta igazságügyi miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Lőrinc Viktória pedig vidék és településfejlesztésért felelős miniszter lett. Az országgyűlés délután 4 órakor tartott plenáris ülést, amelyen ismertették a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke bejelentette a kormány megalakulását.
Tisztelt országgyűlés, az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján bejelentem, hogy a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult.
Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta a tárcavezetőket. Előtte felidézte, hogy egy hónappal ezelőtt, április 12-én a választók történelmi felhatalmazást adtak a Tisza pártnak. Hozzátette, céljaik ismertek, szakértők százainak bevonásával készítették el programjukat, emellett az országjárás során magyarok százezreinek problémáit is megismerték. Közölte, míg az előző kormány miniszterei pontosan tudták, hogy milyen rossz állapotban vannak a kórházak, az oktatási intézmények és a gyermekvédelmi intézmények, több minisztérium épületét luxuspalotává alakították és fényűzésben éltek. Hangsúlyozta, a Tisza kormány célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. A kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, jelentette ki Magyar Péter, aki hozzátette, csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat alakítanak ki. Minden fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz.
Vannak olyan tárcák, illetőleg szakterületek, amelyek kulcs szerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában. A sorban első 4 helyen szereplő minisztérium nevesül az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyminisztérium, az a 4 tárca tehát, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban.
Magyar Péter közölte, a parlament bizottságai 2 nap alatt meghallgatták a felkért minisztereket, és kinevezésüket minden esetben nagy többséggel támogatták. Bemutatásokat követően a kormánytagok esküdtettek.
Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Miniszteri tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
Miniszteri tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
A kormány évféltől lépett hivatalba.
Súlyog Tamás köztársasági elnök sok erőt és a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új minisztereknek.
A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, hogy az államfő az alaptörvénynek megfelelően járt el az állam demokratikus működésének folytonossága érdekében.
Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett kormányülést a rendkívüli aszályhelyzet indokolja.
Közölte, az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Az ülésen döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását.
Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője.
Bújdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László lesz, mellette Summer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalázdi Kerekes Kinga és Bódis Péter tölti be a posztot, míg Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakcióvezető szerint nagy feladat és komoly felelősség előtt áll az új vezetés.
Távozik Súh György az országgyűlés főigazgatói posztjáról, a pozíció betöltésére pályázatot hirdettek, olvasható a parlament honlapján.
A közlemény szerint Forst Hoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke új vezetési szemléletmódot szeretne megvalósítani. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, tiszteletben tartva az eddigi jó gyakorlatokat. Súh György főigazgató 2013 óta látta el megbízatását. A házelnök megköszönte szolgálatát és az új országgyűlés megalakulásáért végzett munkáját.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Kizárt az iráni vezetés a fegyveres konfliktus lezárására tett 14 pontos javaslat módosítását, miután Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta a teheráni dokumentumot.
Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke hangsúlyozta, hogy az azonnali tűzszünetet és a blokkád feloldását is tartalmazó követeléseikből nem engednek, és figyelmeztetett a késlekedés okozta gazdasági következményekre. A diplomáciai feszültség közben az amerikai elnök Kínába utazik, hogy Peking segítségével gyakorolja nyomást Iránra a válság rendezése érdekében.
Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordít.
Kaja Kallas, külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, hogy a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Az uniós diplomácia vezetője emellett szorgalmazta az európai védelmi ipar felgyorsítását és a közös beszerzések ösztönzését a térség biztonságának garantálása érdekében.
Magyarország is felkerült arra az ukrán listára, amelynek állampolgárai könnyített eljárással szerezhetnek ukrán állampolgárságot.
A döntés a kárpátaljai magyarok helyzetét is rendezheti, Ukrajna ugyanis mostantól bizonyos feltételek mellett elismeri a kettős állampolgárságot. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség előremutató lépésnek tartja a változást, mondta a KMKS politikai kommunikációs titkára Darcsi Karolina.
Az Európai Unióban ez egy bevett gyakorlat, a kettős állampolgárságnak az elismerése mindenképp előremutató a kezdeményezés az ukrán állam részéről, és bízunk benne, hogy Ukrajna egy európai normának megfelelően fogja szabályozni a kárpátaljai magyarokat is érintő kérdést, így a kettős állampolgárságnak a témáját, hisz erre a listára az új szabályozás szerint Magyarország is felkerült.
A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztette a személy jövedelemadó bevallásoknál a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget.
Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség.
Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Az ügynökség figyelemmel kíséri a Hondius óceánjáróhoz kapcsolódó járványügyi helyzetet, és kész támogatni az új terápiák, vakcinák fejlesztését.
Megnyílt a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál.
A versenyprogram 22 alkotása közé Nemes László első francia nyelvű játékfilmjét, a Mulánt is meghívták. A történelmi drámát részben Magyarországon forgatták. Az Oscar, Golden Globe és BAFTA díjas Saul fiát jegyző magyar Nemes Lászlónak ez a negyedik játékfilmje és együttműködése Erdély Mátyás operatőrrel. A film utómunkája Budapesten készült az NFI filmlaborban.
Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos roadpoll ellenőrzésen.
A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akció során 6 sofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint szélesítik az M1-es autópályát Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás csomópont között. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik, ahol irányonként 2-2 sávon haladhatnak a járművek.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos, de szeles időre számíthatunk, északkeleten lehetnek kisebb záporok, a szél helyenként megerősödik. Délután 15-20, este 9-15 fok valószínű. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
Ez volt a Krónika 6 órakor, híreket legközelebb fél hétkor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Gábor Anikó és a szerkesztő Király Erzsébet.
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. Európa bajnok lett Márton Viviana a nők 62 kilós súlycsoportjában a müncheni tekvandó Európa bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok versenyző 4 mérkőzést nyert meg, mindet 2-0-ra, így karrierje során először lett EB aranyérmes. A férfiak 58 kg-os súlycsoportjában 5. helyen végzett Szalim Sharif Gergely. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Liverpool kapusa Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia védője Markgráf Ákos, a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint 2 középpályás, az Alegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A nemzeti együttes júniusban a finneket és a kazahokat fogadja felkészülési mérkőzésen. 3-0-ra győzött a finó Kaposvár a MÁV előre ellen a férfi röplabda extraliga fináléjának 4. mérkőzésén, ezzel 3-1-es összesítéssel megnyerte a döntős párharcot. A rekorder kaposváriak 21. alkalommal nyerték meg a magyar bajnoki címet. Bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC keddeste magabiztosan 17-8-ra legyőzte a Hannover csapatát, így egy fordulóval a negyeddöntős csoportkör vége előtt bebiztosította továbbjutó helyét. Tegnap a csapatbemutatóval elkezdődött a 47. magyar országúti kerékpáros körverseny. A Tour de Hongrie első szakasza szerdán Gyuláról indul és Békés Csabán ér véget. Csütörtökön Szarvasról Paksra teker a mezőny, majd jön a Kaposvár-Szekszárd és a Mohács-Pécs szakasz, hogy aztán vasárnap a Balatonalmádi és Veszprém közti etappal záruljon a körverseny. A viadalon ezúttal sem lesz hiány a klasszisokból, valamint izgalmasnak ígérkezik Walter Attila és Dina Márton csatája is a legjobb magyarnak járó fehér trikóért. A Tour de Hongrie összes szakaszát az M4 Sport élőben közvetíti. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Iskolások érzelmi nevelése a családban.
Amikor te hazamész a suliból és anyu megkérdezi, hogy mi történt veled, akkor te szívesen mesélsz?
Igen, kivéve akkor, hogyha éppen valami rossz dologról van szó, és éppen jó kedvem van.
Egyre több szó esik arról, hogy fontos megtanítani gyermekeinknek érzéseik felismerését, elfogadását, kifejezését és feldolgozását. Hol és hogyan volna helye az érzelmek megtapasztalásának és kezelésének a családban az általános iskolás gyerekeknél?
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Kedves hallgatók! Bessenyei Ferenc áll a mikrofonhoz.
A szerepet ő nem magához szorította, hanem valakinek meg kellett tennie. A közhangulat is ilyen volt. És akkor az természetes volt, hogy egy ilyen közösségben akkor a Bessenyei mondja.
Azt hiszem, hogy ő teljesen együtt érzett, és egyébként az akkori színészek közül nagyon sokan gondolkodtak így.
Ők hittek ebben, tehát ők azt hitték, hogy ennek van, lesz súlya, meg lesz értelme.
M5 História 56-70. Szombaton 20 órakor az M5 műsorán.
2026. május 13-án szerdán Imola névnapján jó reggelt kívánok. Néhány téma, amelyre választ keresünk, illetve amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Már most rendkívüli szárazság sújtja az országot, közel egy évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból. Hogyan érinti a vízkészletet a klímaváltozás, hogyan érinti a talajminőséget, ezzel együtt pedig a mezőgazdaságot, illetve az ökológiát, rendszer sérülékenységét. Erről 3/4 hét előtt beszélgetünk majd. Ezt követően pedig szó lesz arról, hogy elszaladt a gáz lakossági ára áprilisban számos európai fővárosban. Illetve az új szakminiszter azt ígéri, hogy Magyarország nem szakítana teljesen az orosz energiával, inkább több forrásból próbálná biztosítani az ellátást. Milyen lehetőségek vannak erre? 7 óra előtt kérdezem majd a szakértőt. 7 óra után pedig arról beszélünk, hogy bevált a menzareform, ugyanis úgy tűnik, hogy sikerült a gyermekeket rászoktatni, legalábbis az iskolában, egy sokkal egészségesebb étkezésre. Erről kérdezem majd a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetőjét. Ezt követően pedig szólunk majd arról, hogy megalakult az új kormány, mi jön az eskütételek után, milyennek találta a politikai elemző a bizottsági meghallgatásokat, ki mivel indítja majd a munkát, erről tehát 7:30 után beszélgetünk. 3:48-tól pedig arról lesz szó, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, lehetőségek és feltételek. Ezekről kérdezem majd a biztonságpolitikai szakértőt. 3:49-kor pedig közgazdásszal beszélgetünk arról, hogy a kiadási oldal félrevitte a költségvetés egyenlegét. Ide tartoznak azok a családi kedvezmények, illetve a nyugdíjrendszert érintő kifizetések, amelyekkel az elmúlt időszakban találkozhattak az állampolgárok. Az új szakminiszter viszont egy átláthatóbb költségvetést és kiszámíthatóbb gazdaságpolitikát ígér, aminek sokan örülnek, majd az nyilván a kata rendszerének a visszavezetése lesz. Ennek a lehetősége erről is kérdezem majd a közgazdást. Tartsanak velünk ma reggel is.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
6 óra 19 perc, tegnap a csapat bemutatóval elkezdődött a 47. Magyar Országúti Kerékpáros Körverseny. A Tour de Hongrie első szakasza holnap Gyuláról indul és Békés Csabán ér véget, csütörtökön Szarvasról Paksra teker a mezőny, majd jön a Kaposvár-Szekszárd és a Mohács-Pécs szakasz, hogy aztán vasárnap Balatonalmádi és Veszprém közti etappal záruljon a körverseny. A viadalon ezúttal sem lesz hiány a klasszisokból, valamint izgalmasnak ígérkezik Walter Attila és Dina Márton csatája is a legjobb magyarnak járó fehér trikóért. Az összetett verseny 2020-as győztese Walter Attila Kreisz Bálintnak nyilatkozott.
Walter Attilával beszélgetünk, aki 6 év után tér vissza a Tour d'Hongrie-ra, akkor megnyerted a versenyt. Most milyen volt a szurkolók üdrivagását fogadni, látni azt, hogy mennyien kedvelnek téged? Ez hogyan érintett?
Nyilvánvalóan mélyen és nagyon jól. Ez egy olyan dolog, amit szerintem nem lehet megszokni, vagy nem is szeretnék. Már nagyon-nagyon hiányzott, úgyhogy tényleg ahhoz képest is, hogy senkit sem megbántva, azért az ország nagyon szélén vagyunk. Nagyon sokan itt voltak, és nagyon sokan szurkoltak nekünk, úgyhogy még egyszer indult a verseny, és már kapjuk a szeretetet. Szerintem sok csapattársam meg is lepődött, hogy milyen komoly csapatbemutató van itt a verseny előtt.
Amikor közeledett a verseny, akkor így mennyire kezdtek el eszedbe jutni az emlékek, amiket akár a Kékesen szereztél, akár pedig nem tudom, akkor alkalmakkor.
Igazából nem többször, mint máskor. Azért egész sokszor eszembe jut, hogy valaki megjelöl egy régi képen, vagy bármi ilyesmi. Azért annyi felé utazok, annyi felé jegyzek, hogy nem tudtam túlzott fókuszt helyezni erre a versenyre, ami szerintem nem is baj, hiszen ezt ott kell átélni, mikor ott van az ember, nem pedig ezzel a fejében élni napi szinten. Más versenyekre se gondolok így előre túl sokat, úgyhogy most élem meg igazán, hogy ide jöttem így a héten. Úgyhogy nyilván múlt héten már eléggé bennem volt, de ezt akkor kell mindent megélni, amikor tényleg otthon.
Egy csapatváltás utáni hónapokban vagy miben más mondjuk a csapatműködése a Bahrainnél, mint amilyen mondjuk a Viszmánál volt az elmúlt években? Mik mondjuk a legfőbb különbségek?
Hát szerintem ezt olyan emberek tudják megérteni, akik már voltak World Tour csapatban, szóval igazából akár egy ilyen interjú során nem sok értelme van ezt magyarázni. Külső szemmel szerintem semmi különbség nincs. Tényleg azok a különbségek, amiket akik már éveket töltöttek el így a World Tourba, ők értik meg. Nyilvánvalóan más országokból vannak a szereplők, talán ez ami legszembetűnőbb egyből. Itt sokkal több a szlovén, az olasz, a horvát személyzet, masszőr, szerelő. Nyilvánvalóan ez tök más, mint egy német, belga, holland, akár az előző csapataimban, vagy teljesen más, mint akár a FDJ színeiben, ahol majdnem mindenki francia volt. Úgyhogy ezek azért nyilvánvalóan okoznak különbséget, de tényleg nagy vonalakban nagyon-nagyon hasonlóan dolgozik, mint az összes World Tour csapat.
Néhány héttel ezelőtt őszintén beszéltél a kiégésről és a hasonló dolgokra, amivel meg kell küzdeni egy profi sportolónak. Most hogy érzed magad, amikor felülsz a kerékpára? Milyen érzések kavarognak benned?
Igazából a kerékpára soha nem haragudtam, sőt, se a csapatokra, se a sportra, se semmire. Igazából kicsit inkább ilyen elveszett voltam, tényleg ez a kiégés talán egy jó szóra. Nem tudom, hogy miért volt, és hogy mitől múlt el, mert nagyon azt érzem, hogy ez elmúlt, és egyszerűen csak jól érzem magam a bőrömben. Sok mindent tanultam, sokkal több mindent az elmúlt egy évben, mint előtte bármikor. Abban is teljesen biztos vagyok, hogy ezzel nagyon-nagyon sok ember küzd, vagy talán mindenki. Csak ez nem jön ki, amikor nem sportolsz, vagyis nem vagy úgy reflektorfénybe, tehát egy sportoló nyilván meglátszik, hogyha csökken a teljesítménye. Lehet, hogy én is elvégeztem 100%-osan az összes edzésemet, csak nem volt bennem egy akkora energia, mint akár az elmúlt években, és ez egyből kijön az eredményeken. Itt egyből könnyű ítélkezni is, vagy következtetéseket levonni, viszont szerintem ezzel mindenki meg szembe kell nézni az életébe valamelyik részébe. Lehet, hogy nekem ez talán hamarabb jött el így sportolóként, mint a legtöbbünknek.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 23 perc, idén átlagos, mintegy 7000-7500 tonnás szamóca termés várható Magyarországon. A tavaszi fagyok okoztak kezdeti nehézségek ellenére, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint, bár a fóliás termesztésű gyümölcs a hideg idő miatt némi késéssel került a piacra, a szabadföldi szezon május közepén várhatóan stabil kínálattal indul majd el. Cinege Levente összeállítása.
A fólia alatt termesztett szamóca esetében megkezdődött az úgynevezett korai szezon, amely a hűvösebb tavaszi időjárás miatt idén egy-két hetes késéssel indult, így a szüret április közepétől május közepéig tart. Egy szentes melletti családi gazdaságban a napokban tartották az idei első szüretet a fóliaházban nevelt palántákról. Dóczi Dániel elégedett volt a terméssel, 4500 négyzetméteren gazdálkodik, ahol 4 egymás után érő szamóca fajtát termeszt, összesen 23000 elültetett tővel. Tudtuk meg az M1 Magyar Gazda című műsorából.
Egyelőre elégedett vagyok az állománnyal, úgyhogy jó kilátások várhatók. Nagyon remélem, hogy az időjárás is kedvez nekünk, tehát nem lesz most már fagy.
A gazdálkodó elmondta, a fóliaházaiban a szabadföldi termesztéssel ellentétben kontrollált időjárási körülményeket tud kialakítani, ezáltal biztosabb termésre számíthat, hiszen így az még a jégveréstől is védett.
A tavaly évben 35 deka volt tövenként az átlag, úgy gondolom, hogy ez az idei évben is meg lesz, vagy talán még egy kicsivel több is várható rajta, főleg a hosszabb tenyész idejű fajtákon.
A megfelelő mennyiséghez és minőséghez hozzájárul, hogy a délalföld említett szegletében kiválóan alkalmas a talaj a szamóca termesztésére.
Nálunk itt homoktalaj van, ezt a szamóca nagyon szereti, mert tavasszal gyorsan fölmelegszik, korán tud indulni, és nagyon jó a vízháztartása. Jellegzetes aromás ízt ad neki, ugye a kálium utánpótlással pedig a cukor és az aromaanyagok mennyiségét tudjuk növelni.
Az elkövetkezendő hónapok fő feladata a minél sűrűbb szedések munkaszervezése és az értékesítés. Dóciék gazdaságában nem ritka ugyanis, hogy a reggel frissen leszedett gyümölcs két órán belül már a helyi boltok polcain várja a vásárlókat.
A helyzet az, hogy a szamóca a gyümölcsfaj, ahol az árak a legkevésbé kiszámíthatók, és a legrövidebb időn belül nagyon jelentős ingadozásokat tudnak leírni a piacon.
Mindenről pedig Apáti Ferenc, a Fruitweb zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnöke beszélt kérdésemre.
Kijelenteni május elején a szamóca szezon kezdetén, hogy biztosan drágább lesz, mint a tavalyi évben, abszolút nem lehetséges. Egy-kettő héttel ezelőttig azt láttuk, hogy összességében jó terméssel állunk szemben, az április első felében érkező fagykárok a szabadföldi állományokban okoztak károkat, de ezeket közel sem lehetett olyan drasztikus terméskieséseknek nevezni, mint amelyek az előző évben bekövetkeztek. De aztán volt egy múlt hét, amikor szintén nagyon erős lehűlés érte az észak-keleti régót, majd május 1-én az egész országot, ami a szabadföldi állományokban további károkat okozott. Viszont a szamóca szezon első felében, május közepéig alapvetően a fóliás állományok termése dominál, ahol nagyon jól kivélthetők a fagykárok, tehát összességében a következő 2-3 hétben jelentős árólaphiánnyal nem kell számolni. Viszont abban a szegmensben, amikor már a szabadföldi állományok látják el a piacot, várhatók olyan időszakok, amikor mérséklődik a kínálat, ezzel együtt emelkednek az árak.
Apáti Ferenc rávilágította, a szamócára rendkívül gyorsan akár egy-másfél hét alatt is ingadozhat. Egy hirtelen felmelegedés tömeges érést és kínálati töbletet okozhat, ami az árak zuhanásához vezet. Még egy többnapos esőzés a termést károsítva kínálati hiányt és áremelkedést idézhet elő. A gyümölcspiaci árfolyama így szezon alatt a minimumtól a maximumig és vissza rövid idő alatt mozog, ami a fogyasztóknak ugyan kedvez, a termelőknek viszont súlyos bevétel kiesést jelent, tette hozzá.
Nyilvánvalóan nagyon sok múlik azon is, hogy az időjárás következő 5-6 hétben tapasztalható alakulása hogyan befolyásolja a termést, az érést, a szüretelhetőséget, de azon is, hogy mennyi import áru és milyen áron érkezik Magyarországra. És az utóbbi években, különösen a szezon közepén, most már egyre nagyobb mennyiségben és egyre nyomottabb áron itt van a határon túli román, a szezon vége felé pedig megjelenik a lengyel, jellemzően nyomottabb árakon, ami a fogyasztóknak értelemszerűen jó, de a termelőket, különösen ilyen fagykára sújtott években, nagyon erős versenyhelyzet elé állítja. A Szedd Magad akciók, ami a termelő és a fogyasztók közötti közvetlen kapcsolatot jelenti, és összességében egy nagyon jó irány, a piac több 10%-át szolgálja ki a szamóca esetében. Nagy jelentőséggel bír a szamóca piacon. A fagykárok vagy bármilyen termés kiesés értelemszerűen akadályozza a Szedd Magad akcióban történő ellátást is. Ugyanaz a hatása gyakorlatilag, mintha a nagybani piacon vagy áruházláncokon keresztül, vagy bármilyen más csatornán keresztül értékesítenénk gyümölcsöt. Ha szerényebb a kínálat, akkor magasabb lesz az ára is, és olyan időszakokban, amikor nem lesz szamóca egy-egy állományban, a Szedd Magad akciók is szünetelni fognak.
Bár egyes gazdaságoknál a fagy teljesen ellehetetlenítette az idei szamóca szüretet, fogalmazott a Fruitweb elnöke, hozzátéve a többség szerencsére ebben még nem érintett. Jó termés esetén a Szedd Magad akciók alacsonyabb árakon futnak, míg szűk kínálatnál magasabbak az árak és kevesebb a választék. A szamóca betakarítása jelenleg kézi munkát igényel, a szedőrobotok kísérleti stádiumban vannak, és egyelőre még nem gazdaságosak. Az olyan technológiák pedig, mint az asztalos termesztés vagy az emelt bukhátak, csak részben könnyítik meg a munkát. A kézi munkaerő kiváltása ma még nem megoldott, annak hiánya viszont egyre nagyobb gond jelenleg a betakarításnál, emelte ki Apáti Ferenc.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
MÁV Info.
Ma reggel Kaposvár és Fonyót között pótlóbuszok közlekednek. A Szerencs-Sátora-Jaújhely vonalon ezen a héten vasárnapi karbantartás miatt naponta 6 és 20 óra között minden vonat helyett pótlóbuszok járnak, jellemzően 20-30 perccel hosszabb menetidővel a vonatokéhoz képest. Ugyancsak karbantartás miatt Vésztő és Szeghalom között pótlóbuszok közlekednek mától 28-áig. A Pécs-Villány-Mohács szakaszon ma és holnap este indulnak buszok a vonatok helyett. Váci Viktor, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
6 fokot mutatott a hőmérő ma reggel Budapesten, a Kékesen állítólag tegnap még némi hó is esett, de hogy milyen idő várható ma az országban, azt már a Hungaromet munkatársától, Fehér Balástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A tegnap átvonult hideg front mögött száraz és hűvös levegő érkezik fölénk. Az ország északkeleti részén is csökken a felhőzet, a Dunántúlon feloszlanak a kötfoltok. Ezután mindenütt napos idő lesz a jellemző fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban össze is állhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat. Az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet délután 15 és 20, késő este 9 és 15 fok között várható.
Köszönjük szépen, fél hét után egy perc rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Gábor Anikó.
Jó reggelt kívánok a szerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Hivatalba lépett a Tisza kormány, a kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormány főbeszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést Ópusztaszeren tartják ma délután. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Hozzátette, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Több mint 2,500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos roadpol ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akció során 6 sofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. A fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutatóintézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezi középpontba. Látványos tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél és olyan helyszínekre is betekinthetnek, amelyek máskor nem látogathatók. Köszönöm figyelmüket, Krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Jásznagykun szólnok.
Örök ízek, kevi birka paprikás. Amikor az utazó a Juhász Fesztivál napjaiban közelít Turkeve felé, már a szomszéd faluban érezheti a csalogató illatot. Ez persze nem csoda, hiszen olyankor vagy 120 bográcsban fő a birka paprikás. Mert hogy a keviek Csak is bográcsban főzik híres ételüket, mégpedig úgy, hogy mindegyikbe belekerül egy-egy egész jószág, minden húsa és csontja, még a jól megpörkölt körme is. A nyájak megritkulnak, a gyomrok jól laknak, de addig azért sok mindennek kell megtörténnie. Például a csontokat nagy szakértelemmel kell elfűrészelni, nehogy a birkapaprikásba kerüljön a szilánkja. A leghíresebb készítők egyike volt a turkevei juhász Kovács Sándor, akinek paprikásáról sokan mondják, nála ettem a legjobbat. Számtalan díjat nyert főztjével. Fontos szabály, hogy a kevi birkapaprikásba készítés közben tilos kanállal belenyúlni, keverni csak a bogrács rázásával, forgatásával szabad. A nagy kunság étel különlegessége a birkapaprikás, ami főzési technológiájából adódóan sajátos ízű finom étel. A nagy kunsági asztalok ékessége az ünnepi ételek sorában a legelső. Egy halatnyi hagyomány, ezt tartják róla turkevén, és esküsznek arra, hogy minden kunsági város főztjénél jobb a kevi birkapaprikás.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
6:07 a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívja a figyelmet a költési időszak környéki munkavégzésük szükségességére, és párhuzamosan természetbarát fűnyírásra ösztönzi az önkormányzatokat és a lakosságot. Mindemellett Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter vágatlan májust hirdetett, kérve, hogy a hónapban ne nyírják a gyepet, a hosszabb fő ugyanis takarja a talajt és csökkenti a kiszáradás kockázatát. A felhíváshoz már több városvezető, köztük Karácsony Gergely főpolgármester is csatlakozott. További részletek Cinege Leventétől.
Repedezett a föld és sárgul a vetés, a csapadék hiány miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet Magyarországon. Makó térségében is olyan száraz a föld, hogy a növények gyökereit nem jutnak vízhez, részletezte az M1 híradónak Nagy György Róbert, családi gazdálkodó.
Esett egy kis eső, annyi, hogy még most is jelenleg poros teljes mértékben.
A gazdálkodó csak a csatorna melletti területet tudja öntözni, ezért ő maga is termés kieséssel számol.
Talán ennek a gyökérnek van esélye arra, hogy termés is legyen belőle. Sajnos ez nem teljesen igaz a gabonáimra és a mákokra, meg a jelenleg elvetett kapás növényeimre, amik eleve szárazföldbe vannak elvetve.
Országszerte hasonló a helyzet, van olyan térség, ahol március közepe óta alig esett eső, a Velencei tó vízszintje Agárnál 70 cm alá süllyedt. Vízmegtartást sürget az újonnan megválasztott kormány is. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, és azt is írta, szeretnénk bevezetni az úgynevezett szivacsváros megoldást is, amivel megtartható a víz a talajban.
Tudjátok, ha füvet gyakran vágják, sokkal többet kell öntözni.
Gajdos László, a Tisza kormány élő környezetért felelős minisztere pedig meghirdette a vágatlan május mozgalmat. Egy videóban arra kért mindenkit, hogy aki teheti, legalább májusban ne nyírja a füvet. A magasabb növény ugyanis árnyékolja a talajt, így az lassabban szárad ki. A kezdeményezéshez már Budapest és Székesfehérvár is csatlakozott. Erősítette meg kérdésemre Orbán Zoltán, ornitológus, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egylet kommunikációs vezetője.
Ugye ezekről a jó gyakorlatokról minél többet beszélünk, annál inkább átmegy a köztudatba. Ugye azt látni kell sajnos Magyarországon, hogy mind az önkormányzati, mind a magánemberek által végzett gyakorlatban sajnos még nagyon nagy arányban érhető tetten az, hogy a körülöttünk lévő zöld felületet azt vagy semlegesnek értékeljük, vagy akár ellenségesen, ami nagyon-nagyon nem jó. Ugye itt nem arról van szó, hogy akkor nem jó a méhecskének, meg a sünnek, meg a madárfiókáknak, természetesen ez is benne van. De hogyha elmondjuk az embereknek, hogy nem vágjátok ki a fát, mert el lehet kerülni mondjuk a kerékpárúttal, akkor ott mondjuk fogjuk leszárni. Ugye ezt mindenki érzi a saját bőrén az elmúlt évek, mind forróbb tavaszai és nyarai közepette. Hogyha elmondjuk azt, hogy ha nem nyírjuk le mindenhol egységesen tövig a füvet, akkor ez azért jól beporzódik, mert egyik pillanatban a másikra nem vesztik el a táplálékukat, fészket röpképtelen elhagyó fiókáknak lesz búvóhelyük. Viszont, hogyha magasabb a gyep, különösen eső után, ha nem vágom le mindenhol, akkor a nem levágott részeken a nedvesség megtartás az sokkal hatékonyabb.
Az ornitológus kiemelte a természetbarát települési zöld felület kezelés fontosságát is. A magasabb gyepfoltok meghagyása és a vadregényes szegélyek fenntartása jobban közvetíti a természetvédelem üzenetét, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ezeket a szegélyeket nem az úttest mellé vagy forgalmi sávok közé érdemes kialakítani, mert az a beporzók számára ökológiai csapást jelentett, tette hozzá a Madártani Egyesület kommunikációs vezetője.
Meg kell fontolni, hogy hol csinálunk ilyeneket, tehát az úttól távolabb egy-egy járda kazettányi területet érdemes meghagyni. Az is eldönthető, hogy minden kaszálásnál más-más foltot hagyunk meg. Ugye a leginkább allergén, például a parlagfű, a zárt gyepekben nem tud felnőni. Tehát a parlagfő, hogy a neve is benne van, a rontott, parlagon hagyott, megbolygatott építési területeken tud hihetetlen sebességgel elképesztő nagyságrendben szaporodni, megtelepedni. Egy karbantartott, rendszeresen kezelt, gondozott gyepen ez a növény nem fog ott lenni. Ugye tűzveszély pedig azért nincs, mert amikor virágoznak a növények tavaszi időszakban, koranyári időszakban, pláne első után, ez nem fenyeget. Ugye az önkormányzatoknak saját hatáskörben joguk van olyan rendeleteket alkotni, amik például a természetbarát zöld felület kezelést előírják. De vannak olyan önkormányzatok az országban, ahol olyan rendeletekkel szabályozzák például a fakivágást, ami magánkert tulajdonosokat is bizonyos szempontból kötelezi bizonyos szabályok betartására.
Az ornitológus hangsúlyozta, hogy a fenntartás és építési munkákat a növények nyugalmi, a madarak költési időszakán kívül elsősorban télen érdemes elvégezni, mert az növényélettani és technológiai szempontból is kedvező, továbbá az egyes területeken csökkentheti a taposási károkat. Kiemelte, hogy a médiával támogatott kampányaiknak köszönhetően 2010 óta például jelentős mértékben csökkent a lakott területeken a fák tömeges kivágása, ami jól mutatja, hogy szervezéssel és időzítéssel hatékonyan védhető például a költőállományok, de jóval kevesebb fecskefészket vertünk le az elmúlt 15 évben, mert figyelemfelhívásukra egyre inkább körültekintőek vagyunk, fogalmazott Orbán Zoltán.
Ugye évente a fakivágások kapcsán háromszor kampányol a Madártani Egyesület, október-november fordulóján, illetve januárban, amikor arra hívjuk fel a média segítségét is kérve az emberek, és az önkormányzatok kivitelezők figyelmét, hogy na most kell elvégezni a természetvédelmi szempontból érzékeny munkátokat, fa és bokros kivágás, és akkor a harmadik kampányunk, a fa kivágás kapcsán, az május elején történik, amikor arra hívjuk fel az emberek figyelmét, hogyha most találkoznak ilyen jelenséggel, hívják fel erre a hatóság figyelmét.
Orbán Zoltán hangsúlyozta, állampolgári kötelességünk a természetkárosító beavatkozások bejelentése. Egyszerű okostelefonos fotókkal és a rövid hárommondatos e-maillel érdemes jelezni az esetet a megyei kormányhivatalnak, e-mailben tehát, nem telefonon. Kitért rá továbbá, hogy az ilyen tevékenységek szakmailag nem indokolhatók, és egyaránt sértik a természetvédelmi és az állatvédelmi jogszabályokat. Ezért a hatósági eljárás megindítása a helyes, véli a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kommunikációs vezetője.
És folytatjuk a beszélgetést Kovács Erikkel, a Klímapolitikai Intézet kutatójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye a hideg és csapadékos tél után egy komoly aszály van már most az országban, illetve Európában is. Az április is tartós szárazságot hozott, hiszen mindössze néhány milliméternyi csapadék hullott, és május is eddig eső nélkül telt, most ezekben a napokban valamennyire van kilátás, sőt, mi több tegnap még hó is esett. Arra lennék kíváncsi, mert ugye 2018-ban indult el ez az aszályos időszak, hogy mit mutatnak most ezek az előrejelzések, az előttünk álló, és nem csak hónapokra, évekre, és nyilván nem egy időjárás jelentésre vagyok most kíváncsi, hanem az éghajlatváltozás következményeire, a vízkészleteknek a meglétére.
Igen. Szóval tudjuk, hogy maga a probléma az rendkívül összetett, mert ugye egyszerre több hatás is érvényesül sajnos, nem csak a klímaváltozás következtében, hanem a Kárpát-medence sajátos éghajlata miatt, illetve sajátos fekvések következtében is. Ez alatt mit értek? Elsősorban arra kell gondolni, hogy a Kárpát-medence alapvetően egy rendkívül szélsőséges időjárási szempontból egyszerre megjelenik a tartósan hosszú ideig tartó száraz periódusoknak az időszaka, illetve a nedves periódusoknak az időszaka. A klímaváltozás ezt csak fokozza. Ez azt jelenti, hogy egyre markánsabb és egyre jobban megjelennek maguk ezek az elkörnyített csapadék mentes, illetve túlzott csapadékos időszakok. Amit az elmúlt időszakban láttunk, ez nem csak az idei időszak, nem csak az idei évre jellemző, ez az átlagnál szárazabb időszak, hanem körülbelül a 2020-as évektől, illetve a 2020-as évekre jellemző. Ez azt látjuk, hogy egyre erőteljesebbek a blokkoló anticiklonok, a futóáramlatok egyre északabb pályára tolódnak. Ez egyébként az idei, az egy különleges, meg a tavalyi is, meg illetve a 2022-es is, ugyanis a klímaváltozás következtében pont, hogy a teleknek egyre csapadékosabbnak kellene lenniük, a nyaraknak pedig ugye egyre kevesebb csapadékos nappal kell jelentkezniük. Viszont az elmúlt években nem ezt látjuk, hanem azt, hogy a telek is az átlagnál szárazabbak. Na most itt az a kérdés egyébként, hogy magában az éghajlatváltozásban elindult-e egy újabb fordulatpont. Ez azt jelenti, hogy a telek is szárazabbá válnak-e. Ha az éghajlatváltozási trendeket nézem, akkor a telek a bővülben egyébként továbbra is több csapadékot fognak adni, tehát többekről lesz a lehulló csapadéknak a mennyisége, a nyaraknál pedig ugye egyre kevesebb lesz a lehulló csapadék mennyiség. Viszont az elmúlt évekből arra is lehet következtetni, hogy lehet, hogy egy trendfordulóba, vagy egy fordulóponthoz értünk, azaz megváltoznak maguk a csapadék mintázatok a téli időszakban is. Ez egy nagy problémát fog jelenteni, ugyanis eddig arra tudtunk építeni, hogy a lehullott nyári csapadékot a tél bótolja. Most viszont ez nem történik meg. Európa, illetve Közép-Európa nagy része pedig a 2010-es évek közepe óta hát gyakorlatilag talajnedvesség deficitben szenved. És ez a nagyon nagy baj. Most is láthatjuk egyébként a Duna-Tisza közén, Tiszántúl jelentős részén, hogy vannak olyan talajmérőállomások, ahol 0 és 100 cm-es mélységben már most 100-120 mm-nyi csapadék hiányzik. Tehát ennyi csak a nedvesség deficitje a talajnak. Ezt nem lehet már feltölteni idén, tehát ez valószínűleg egy nagyon erőteljes asszályos nyára kell felkészülni idén is.
Ugye 10-15 évvel ezelőtt még alapvetően márciusban, áprilisban a zöld ár érkezésére készültek mindig a szakemberek, ugye, hogy a folyókat a medrükben tudják tartani. Most viszont hiányzik ez a zöld ár, és ugye, hogyha itt a vízkészletekről, vagy a vízmegtartásról beszélünk, akkor itt a folyószabályozásokról is kell némit. Éppen az önök honlapján olvastam, a Klimapolitikai Intézet honlapján olvastam, hogy a csapadék 80-85%-a hasznosulatlanul átfolyik az országon.
Igen, ez az egyik legnagyobb problémája egyébként az országnak már hosszú évtizedek óta, 50-60 éve ez egy nagyon nagy probléma, hogy ez nem lett megoldva maga a csapadéknak, illetve az átfolyó vízfolyásoknak a fenntartása. Azt tudni kell, hogy Magyarország nem egy vízben gazdag ország. Tehát mi függünk a külföldi országoktól, a folyóinak, a nagy folyóinak a nagy része az külföldről érkezik. Tehát függőek vagyunk attól, hogy a régiós országok milyen vízpolitikát folytatnak. Ezért nekünk egyébként nagyon fontos, hogy a közeljövőben olyan vízpolitikát kell folytatni, hogy ami itt hullik le a Magyarország területén, annak a jelentős részét fel kell fogni. Ezt meg lehet csinálni felszín alatti vízgazdasztással. A legolcsóbbak egyébként az, hogy az árterekre, a korábbi árterekre, ami ahova lehet, mert nem mindenhova lehet, ahova lehet, ki kell engedni, hogyha van magas víz a vizet, fel kell tölteni a természetes, a mesterséges csatornákat. Nagyon sok csatorna egyébként a 80-as évek után belett tömve, tehát belett kotorba. Ezeket ismételten meg kell nyitni, ott vannak a holtágak, azokat is fel lehet, ezek a legolcsóbbak. De mellette természetesen mostanában nem beszélünk olyan dolgokról, hogyha mezőgazdaságot akarom például segíteni, akkor a fenntartható öntözésre is kell pénzt költeni. Ugye az öntözésre tudni kell, hogy eddig nagyon pazarló volt a világ nagy részén, Magyarországon is, nagyon, és olyan öntözőrendszereket kell kiépíteni, amelyek fenntartható módon, környezetmódon tudnak működni, tehát nem pazarolja a vizet. Így is egyébként csak az országnak körülbelül a termőterületeknek a 3-4%-át lehet megoldani majd csak öntözéssel, a többi az a természetre lesz bízva, de ez is tud segíteni. Aztán ott van még, ami nagyon fontos, a fajta választás, ez elengedhetetlen lesz. A magyar mezőgazdaság nem így fog kinézni 20-30 év múlva, mint most. Az Alföld nagy részén nem lesz kukoricatermesztés. Ez nem az emberi, ez nem a mi hibánk, ez nem a gazdák hibája. Ennyire szárad az ország, ugyanis magával még a vízmegtartással is mérsékelni lehet csak a problémát, megoldani teljesen nem. Ha megnézzük a legújabb klímamodell előrejelzéseket, azt láthatjuk, hogy a hőmérséklet emelkedése fokozódni fog, a szélsőséges csapadékos mintázatok fokozódni fognak. Összességében hatalmas nagy halmaz alakul ki, amely óriási nagy problémát fog okozni, és még egyszer mondom, ezt mérsékelni lehet, de kell mindenféleképpen. Ahogy hallottam az új miniszter urat, Gajdos Lászlót, hogy ő ezt egyébként fókuszban is tartja, tehát hogy ez lesz az egyik legfontosabb projektje most az új kormánynak, és bízunk benne, hogy egyébként ez sikerülni fog, de ami még nagyon fontos, az országnak tehát az országnak a teljes területén nem egyformán jelentkezik egyébként a szélsőséges időjárás. A Dunántúli területek, itt gondolok például Zala, Vas vagy Jőrmosonsopronra, teljesen mással küzd az éghajlatváltozás következtében, mint például a Dunatisza közel vagy a Tiszántúl. Helyben kell megoldani majd mindenhol a dolgokat, illetve a problémákat.
És innen folytatjuk legközelebb ezt a beszélgetést. Kovács Erika, a Klímapolitikai Intézet kutatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra 50 perckor pedig egy egészen másfajta energiával megyünk tovább, vagy visszük tovább a beszélgetést. Hortai Olivéra, a Századvég energetikai üzletágának vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
Ez alatt ugye a gáz lakossági ára áprilisban számos európai fővárosban, ugye itt az egy évvel ezelőtti időszakhoz ildomos ilyenkor viszonyítani az árakat, de voltak látványos kilengések is. Ugyanakkor Magyarországon, és majd erről beszélünk egy kicsit bővebben is, hogy az új szakminiszter szerint nem szakítana Magyarország teljesen az orosz energiával, inkább több forrásból próbálná biztosítani az ellátást. Itt ugye majd a nagy kérdés az lesz, hogy honnan is lehet biztosítani, de maradjunk egyelőre az európai gázáraknál, mit lehet látni?
Szerintem az elszaladt szó az talán még egy picit túlzás. A gáz esetében éves alapon egy 5%-os növekedés volt tapasztalható, hogyha az Európai Uniós átlagot nézzük. Az áramárak pedig érdemben nem változtak. Azaz energiaválság, kínálati szűkület, ami az iráni háború következményeképpen már megjelent az európai piacon is, ez még a lakossági tarifákban nem jelent meg, de valóban igaz az, ami korábban is igaz volt, hogy nagyon nagy különbségek vannak az egyes Európai Uniós tagállamok között a lakossági tarifák tekintetében, és ez elsősorban a szabályozási különbségekre visszavezethető, és különösen igaz ez a gáz esetében, itt legolcsóbb Magyarország, mondjuk a legdrágább Svédországban több mint 10-szer annyiba kerül egységnyi gáz elfogyasztása egy svéd háztartásnak. A régió országaiban is 5-6-szoros árak tapasztalhatóak, tehát nagyon-nagyon nagy különbségek vannak általánosságban azokban a tagállamokban, ahol szigorúbb tarifaszabályozás működik. Magyarországon működik a legszigorúbb tarifaszabályozás, itt hatóságilag rögzítettek a háztartási energiárak. Ezekben alacsonyabbak az árak, jobban ellentartottak azoknak a nehézségeknek, amit az elmúlt években tapasztalhattunk, ahol pedig szabadabb, piacosabb tarifaszabályozás működik. Ott bizony a piaci energiárak növekedése képes volt begyűrűzni a lakossági tarifákba is, és hát egyre többen attól tartanak, hogyha figyeljük a nemzetközi sajtót, hogy ezekben a piacosabb szabályozású országokban a most kibontakozó energiaválság nagyon súlyos nehézségeket okozhat majd.
Említett az előzőekben egy 5%-os általános drágulást a gáz esetében Európában. Ugyanakkor, és ön is említette itt ugye a szabályozási rendszereket, Brüsszelben például egy év alatt 31%-kal nőtt a háztartási tarifa, aztán ott van Athénban 28%-os növekedést produkált ugye a gáz, de hát ebben nyilván energiaadó és elosztási díj is volt, aztán Bécsben 15%, Rómában pedig 9%. Magyarországon meddig lehet megtartani a rezsicsökkentett árakat?
Én azt gondolom, hogy az elsősorban kormány kormányzati akarattól függ. A tavalyi évben a rezsicsökkentési program fenntartása 850 milliárd forintba került. Az idei évre vonatkozóan még nem lehet pontosan megmondani. Én számolgattam a jelenlegi piaci árak alapján, ez valamivel több mint 1000 milliárd forintba kerül majd. Láthattuk, hogy 2022-ben, amikor nagyon elszaladtak a piaci energiárak és a rezsicsökkentési program fenntartásának a költsége is nagyon megemelkedett, akkor is a kormányzat tartotta ezt a hatósági árszabályozást, mert az előző kormány nagyon erősen elkötelezett volt a rezsicsökkentési program mellett. Az, hogy a következő kormány hogyan fog eljárni, azt még nem tudjuk, az a jövő zenéje. Volt néhány olyan nyilatkozat, ami ígéretes volt ezzel kapcsolatban, itt részben a bizottsági meghallgatásra célzok, de ugyanakkor korábban voltak olyan nyilatkozatok is, amik meglehetősen lesújtó véleményt fogalmaztak meg a rezsicsökkentési program kapcsán. Itt szerintem még várnunk kell egy kicsit arra, hogy pontosan lássuk, hogy kitisztuljon, hogy az új kormánynak mik a tervei a tarifaszabályozás kapcsán.
Érintettük már ugye a közel-keleti válságnak a hatását, ugyanakkor a szakértők is arról beszélnek, hogy ez, hogyha megnyílik a hormuzi szoros, nem oldódik meg egyből a probléma, tehát itt hosszú évekre vagy évtizedre kell majd tekinteni. A kérdés az az, hogy ebben az esetben a tagországok például a diverzifikációt és itt elsősorban az alternatív megoldásoknak a lehetőségét mennyire vagy hogyan veszik számba. Ugye Németország lehet ebből a szempontból egy jó példa, akik ismételten gondolkodnak az atomenergiának például a visszavezetésén.
Igen, bár a német kancellár nagyon elutasítóan nyilatkozott erről, de valóban a pénzügyminiszterük időről időre az asztalra teszi ezt, és hát az ellenzékből elsősorban az AfD pedig már régóta javasolja, hogy Németországnak vissza kellene térnie az atomenergiához. Amit a korábbi energiaválságokból is megtanulhattunk, hogy amikor az árak jelentősen megemelkednek, akkor az közép-hosszú távon adhat egy löketet az alternatív technológiák fejlesztésének. A probléma az az, hogy nem lehet egyik napról a másikra nagyszabású kapacitás fejlesztést levezényelni, pláne nem nukleáris kapacitásokat. Hát rövid távon én azt gondolom, hogy az iráni energiaválság az inkább olyan gyors intézkedéseket fog indokolni, amilyen például Magyarországon a rezsicsökkentési program, vagy amilyen a védett ár. Közép-hosszú távon a kapacitás fejlesztések azok ígéretes pillérei lehetnek a védekezésnek. Azt remélem, hogy évtizedes távon nem fogja befolyásolni a gazdaságot ez a mostani energiaválság, de az igaz, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője azt valószínűsítette néhány héttel ezelőtt, hogy ez a most kibontakozó energiaválság, vagy annak a következményei meghaladhatják a 73-es és a 79-es olajválság együttes következményeit, és azt is látjuk már, hogy lesznek olyan kapacitások a közel-keleten, amelyeknek a helyreállítás akár több évet is igénybe vehet, tehát a következő időszak vélhetően nehezebb lesz az energiapiacon, mint az elmúlt néhány év volt.
Ugye a bizottsági meghallgatáson új energiastratégiát vázolt fel Kapitány István, a gazdasági és energetikai, most már miniszter. Az egyik kérdésem, hogy mit lehet erről tudni, a másik pedig, hogy ennek az új stratégiának a jelek szerint az előző kormány stratégiája, tehát az orosz energiára való alapozás az megmarad.
Kifejezetten az orosz energia kapcsán valóban egy, talán a stratégia felvázolás után egy kérdésre azt nyilatkozta Kapitány István, hogy diverzifikációra szeretnének építeni. A korábbi hónapokban volt egy vita erről, ki mit tekint diverzifikációnak. A meghallgatás alapján túl sok konkrétum még nem rajzolódik ki, például annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság kivezetési csomagjával kapcsolatban milyen lesz a Tisza hozzáállása. Én örülnék annak, hogyha ez a fajta, tehát hogyha a diverzifikáció hagyományos értelmezése felé történő elmozdulás ez folytatódna, és a Tisza is úgy járna el, hogy minden lehetséges útvonalon, minden lehetséges forrásból megteremti annak a lehetőségét, hogy Magyarország beszerezhessen energiahordozókat. A korábbiakban ez nagyon súlyos konfliktusok árán volt csak megvalósítható. Szerintem itt a kulcskérdés az lesz, hogy a Tisza hajlandó lesz-e ezeket a konfliktusokat továbbvinni.
Hortai Olivéra, a Századvég energetikai üzletágának vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig
A magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
Itt sem lehet nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Magyarország. A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 13-án szerdán, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a Krónikát, a stúdióban a bemondó Gábor Anikó és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az aszály miatt ópuszta szeren tartja első ülését az új kormány.
13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna.
Támogatná vakcina kifejlesztését a hantavírus ellen az Európai Gyógyszerügynökség, mondjuk a részleteket. A miniszteri kinevezési okiratok ünnepélyes átadása után délután letette esküjét a Tisza kormány 16 minisztere, ezzel megalakult az új kormány, amely éjféltől már hivatalba is lépett. Részletek Kovács Mártontól.
A kormánytagok a Sándor palotában vették át megbízó levelüket Sólyog Tamás köztársasági elnöktől. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán már korábban közölte, hogy a kinevezések átvételekor és az eskütételt követően sem kérnek gratulációt, és nem szerepelnek a miniszterek közös fényképen Sólyog Tamással. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezte ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével megalakult a kormány. Az erről szóló dokumentumokat a tagok a tárcák neve szerinti ABC sorrendben vehették át. Ennek megfelelően Bóna Szabolcs agrárminiszter, Posvai Gábor belügyminiszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Töröcsikné Görög Márta igazságügyi miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Lőrinc Viktória pedig vidék és településfejlesztésért felelős miniszter lett. Az országgyűlés délután 4 órakor tartott plenáris ülést, amelyen ismertették a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke bejelentette a kormány megalakulását.
Tisztelt országgyűlés, az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján bejelentem, hogy a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult.
Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta a tárcavezetőket. Előtte felidézte, hogy egy hónappal ezelőtt, április 12-én a választók történelmi felhatalmazást adtak a Tisza pártnak. Hozzátette, céljaik ismertek, szakértők százainak bevonásával készítették el programjukat, emellett az országjárás során magyarok százezreinek problémáit is megismerték. Közölte, míg az előző kormány miniszterei pontosan tudták, hogy milyen rossz állapotban vannak a kórházak, az oktatási intézmények és a gyermekvédelmi intézmények, több minisztérium épületét luxuspalotává alakították és fényűzésben éltek. Hangsúlyozta, a Tisza kormány célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. A kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, jelentette ki Magyar Péter, aki hozzátette, csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat alakítanak ki. Minden fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz.
Vannak olyan tárcák, illetőleg szakterületek, amelyek kulcs szerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában. A sorban első négy helyen szereplő minisztérium nevesül az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyi minisztérium, az a négy tárca tehát, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban.
Magyar Péter közölte, a parlament bizottságai két nap alatt meghallgatták a felkért minisztereket, és kinevezésüket minden esetben nagy többséggel támogatták. Bemutatásokat követően a kormánytagok esküdtettek.
Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Miniszteri tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
A kormány éjféltől lépett hivatalba.
Sólyog Tamás köztársasági elnök sok erőt és a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új minisztereknek.
A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, hogy az államfő az alaptörvénynek megfelelően járt el az állam demokratikus működésének folytonossága érdekében.
Ópuszta szerint tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett kormányülést a rendkívüli asszályhelyzet indokolja.
Közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Az ülésen döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről, valamint megkezdődik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását.
A valaha volt legnagyobb gazdasági és politikai elszámoltatást ígérte a miniszterelnökséget vezető miniszter jelölti meghallgatásán az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén.
Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Hangsúlyozta, a titkos szolgálatok visszakerülnek oda, ahová valók, a belügyi, a honvédelmi és az igazságügyi tárcához.
Az én minisztériumom azzal fog foglalkozni, hogy politikai elemző és politikai javaslatot tevő szerv legyen. Jogszabályokat nem fog kezdeményezni, nem fog törvényeket előkészíteni, mert arra megvannak a szakminisztériumok. Az én feladatom az, hogy mindenben segítsem a miniszterelnök munkáját és minden miniszter munkáját, hogy tartsuk azt az irányt, amit a TISZA programja lefektet, illetve a kormányprogram majd be fog mutatni. Az én feladatom az, amiket ígért a TISZA párt a kampányba, azt mind megvalósítsuk.
A növekedés beindítása és a költségvetési stabilitás megteremtése az új kormány legfontosabb gazdaságfejlesztési feladata, jelentette ki pénzügyminiszter jelölti meghallgatásán Kármán András. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság előtt hangsúlyozta, a Tisza kormány egy teljesen új növekedési modellben gondolkodik, amelyben az összeszerelő üzemek létrehozására épülő szemléletmód helyett a kis- és középvállalkozások támogatása, valamint a tudás és innováció központú fejlesztés érvényesül.
Kármán András kiemelte, hogy megemelik a legalacsonyabb nyugdíjakat, és garantálják, hogy senki nem kaphat 120 ezer forintnál alacsonyabb járandóságot, valamint megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat is. Kitért arra is, hogy idén már nem módosítják az SZIA rendszert, egyes termékkörök áfáját ugyanakkor még csökkenthetik, továbbá fokozatosan megszüntetik a vállalati különadókat, és visszavezetik a katát.
Csökkentjük a vállalkozások adminisztratív terheit, visszaállítjuk a katát, mert a mikrovállalkozásoknak szükségük van egy adminisztratív szempontból nagyon egyszerű adózási formára. A vállalati adóztatásban megszüntetjük azokat a torzításokat, amelyek ma egyes szereplőket indokolatlan előnyökhöz juttatnak. Az adhok kivetett különadók jelenlegi rendszere torz és kiszámíthatatlan. A célunk ezek súlyának fokozatos csökkentése és egy kiegyensúlyozottabb adórendszer kialakítása.
A közbizalom helyreállítását, a jogbiztonság biztosítását, valamint az átláthatóságot nevezte az igazságügyi tárca legfontosabb feladatának igazságügyi miniszterjelölti meghallgatásán Görög Márta.
Célként fogalmazta meg a jogállam helyreállítását, a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítését, az igazságszolgáltatás függetlenségének és tekintélyének visszaállítását, a korrupció megszüntetését és a sarkalatos törvények felülvizsgálatát.
Olyan államot kell építenünk, amely minden döntésével bizonyítja, hogy a tisztességnek és teljesítménynek van értelme, ahol a törvény ereje mindenki számára egyenlő védelmet és egyenlő mércét jelent, és ahol az igazság nem kövesebb kiváltsága, hanem a társadalmi egyetérésünk szent és sérthetetlen nemzeti minimuma. Az alkotmányos stabilitás jövőnk záloga. Vissza kell vezetnünk hazánkat az európai jogi kultúra fősodrába, és olyan rendszert kell teremtenünk, amelyben a független igazságszolgáltatás és a korrupcióval szembeni zéró tolerancia a mindennapok megtapasztalható valósága.
Élő bejelentkezésben tartott épületbejárást Magyar Péter a budai várból több kormányzati épületből. Az új kormányfő szimbolikusnak és fényűzőnek nevezte a Karmelita palotát, ahol az eddigi miniszterelnöki iroda is volt. Magyar Péter megerősítette, hogy nem költözik be oda, miniszterelnöki irodája Pesten lesz, a parlamenthez közel. Később a miniszterelnöki kabinet iroda épületét is bejárták. Magyar Péter azt mondta, Rogán Antal döbbenetes luxus körülményeket teremtett a teljesen új épített épületben. Az előző kormány 1000 milliárdot költött az épületekre az adófizetők pénzéből.
Az új kormány tagjai a Szent Háromság téren álló belügyminisztériumba is ellátogattak, erről is videót közölt Magyar Péter. A bejárás szintén hétfő este volt, ahogy az új miniszterelnök fogalmazott, Pintér Sándor eltitkolt csaknem 100 milliárdos luxus minisztériumában.
Ez a miniszteri tárgyaló. Ez az a minisztérium, amely Orbán Viktor kormányában az egészségügyért, a gyermekvédelemért, a szociális ügyekért és az oktatásért felelt. 70 milliárd forintból készült ez az épület a Covid alatt. Gondoljatok a kórházainkra.
A belügyminisztérium épülete tavaly február óta a közönség számára is látogatható, közölte a tárca leköszönő vezetése.
Hozzátették, a program célja, hogy az érdeklődők bepillanthassanak a budai várnegyed egyik legimponzánsabb műemlék épületének tereibe. Kiemelték, hogy eddig 1878-an látogatták meg a történelmi tereket.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Kizárta az iráni vezetés a fegyveres konfliktus lezárására tett 14 pontos javaslat módosítását, miután Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta a teheráni dokumentumot.
Bakr Kalibaf, az iráni parlament elnöke hangsúlyozta, hogy az azonnali tűzszünetet és a blokkád feloldását is tartalmazó követeléseikből nem engednek, és figyelmeztetett a késlekedés okozta gazdasági következményekre. A diplomáciai feszültség közben az amerikai elnök Kínába utazik, hogy Peking segítségével gyakoroljon nyomást Iránra a válság rendezése érdekében.
13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére.
Volodymyr Zelenszkij elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy országa katonai és diplomáciai pozíciói jelenleg erősebbek, mint bármikor az elmúlt években, a szoros nemzetközi együttműködés pedig kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Az államfő megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról, és a partnerekkel közösen garantálja majd az ország lakosságának biztonságát.
Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség.
Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges.
Az ügynökség figyelemmel kíséri a Hondius óceánjáróhoz kapcsolódó járványügyi helyzetet, és kész támogatni az új terápiák, vakcinák fejlesztését.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint keresztbe állt egy kamion az M5-ösön Röszke felé Újhartyán közelében. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, már 6 kilométeres torlódás alakult ki, így aki teheti, már Ócsánál hajtson le a pályáról. Kamionnal ütközött egy autó a 32-es főúton a 12-es kilométernél, az utat teljes szélességében lezárták, és erős a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban telítettek a sávok a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál, és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos, de szeles időre számíthatunk, északkeleten lehetnek kisebb záporok, a szél helyenként megerősödik. Délután 15-20, este 9-15 fok valószínű. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, 4 órás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Gábor Anikó és a szerkesztő Király Erzsébet.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Ismeri a zsugorinfláció fogalmát? Érzékelte már vásárlás során, hogy a gyártók csökkentik az áru mennyiségét, mert árat emelni nem akarnak? Amikor kisebb a tábla csokoládé, vagy kevesebb chipsz van az acskóban? És mit gondol, miért nőtt az állásukat féltők száma ebben az évben? Tavaly a lakosság 15%-a aggódott emiatt, idén már 22%.
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Az irániak valóban átengedik azokat a hajókat, amelyek juánban fizetik ki a tranzitdíjat, de az amerikaiak ezért hozták a második blokkádot, hogy akiket az irániak átengednek, az amerikaiak nem engedik át. Azt látjuk, hogy az iráni felségvizeken keresztül lopakodnak ki iráni hajók.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a MediaClicken és a YouTube-on.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
7 óra 16 perc, a jövő hónapban érkezik Ukrajnába az uniós hitel első részlete. A legfontosabb tudnivalók Brüsszelből Berek Patriciától.
Júniusban kapja meg Ukrajna a 90 milliárd euró uniós hitel első részletét. A kül- és biztonságpolitikai főképviselő a védelmi tanácsülés után úgy nyilatkozott, a közös hitelen túl Ukrajnának további támogatásra van szüksége a tagállamoktól kétoldalú alapon, és újabb szankciókra is szükség van Oroszországgal szemben. Kaja Kallas beszámolója szerint a védelmi miniszterek tanácskoztak azokról a biztonsági garanciákról, amelyeket Európa nyújtana Ukrajnának, ha életbe lépne a fegyverszünet. A tervek szerint az EU erősíti műhold központjának kapacitását, hogy figyelemmel kíséri a tűzszünet betartását, és nyomon követhesse Oroszország árnyékflottáját. Az uniós főképviselő szerint Oroszország hosszú távú konfrontációra készül a nyugattal, ezért hiteles elrettentő erőt és erős európai védelmet kell kiépíteni. A cél, hogy megszüntessék a képességbeli hiányosságokat Európában, és hatékonyabb, gyorsabb legyen a védelemipari termelés és szállítás. Szó volt a tanácsülésen az iráni konfliktusról és a Hormuzi szorosról is. Kaja Kallas szerint az EU haditengerészeti műveletei létfontosságú szerepet játszhatnak az energia és a kereskedelmi forgalom helyreállításában. A Vörös-tengeren már hozzájárul a hajózás védelméhez az uniós Aspides misszió, de ennek tevékenysége kiterjeszthető a Hormuzi szorosra is, tette hozzá a főképviselő. Márciusban a külügyi tárca vezetők már tárgyaltak arról, hogy a tengeri útvonalak védelmét szolgáló uniós műveletet, az Aspidészt kiterjesszék-e a Hormuzi szorosra is. Akkor a tagállamok nemet mondtak erre. A politikus szerint az ukrán korrupciós botrány hátráltathatja Ukrajna felvételét az Unióba. A lap emlékeztet rá, hogy hétfőn az ukrán ügyészség vádat emelt Andrij Jermak egykori hivatalvezető Volodymyr Zelenszkij egyik legközelebbi bizalmasa ellen. A vád szerint Jermak szervezett bűnözői csoport tagjaként korrupcióban és pénzmosásban vett részt. Tegnap már az őrizetbe vételét is kezdeményezték. Az időzítés nem is lehetne rosszabb Zelenszkij számára, írja a Politico. Az ukrán korrupció ellenes hivatal vezetőjére hivatkozva azonban a Euronews azt közli, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nem köthető a botrányhoz, ellene nem zajlik nyomozás.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
7 óra 19 perc, bevált a menza reform, de vannak még teendők, hogy mi az, ami jó és milyen irányba kell tovább haladni. Erről beszélgetünk a következő percekben. Fejgl Edittel, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye valamikor még 2014-ben indult el az úgynevezett menza rendelet, hát azóta nagyon sok változás történt. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyi idő alatt állt be az új rendszer, hogyan fogadták a gyerekek, és mi bizonyult a gyerekek számára legelfogadhatóbb változásnak vagy változtatásnak?
Ahogy ön is említette, 2014-ben indult a táplálkozás egészségügyről szóló rendelet, aminek a fő célja, az egyik fő célja az volt, hogy az egészséges táplálkozásra való tanítással, oktatással, közétkeztetésbe való bevezetésével a gyerekeknek a hosszú távon az egészségét megőrizzük, egészséges felnőtteket tudjunk nevelni, és valóban többször módosításra került. Ezelőtt egy évvel volt az utolsó módosítása, pontosan azért, hogy ezek a célok még könnyebben elérhetőbbé váljanak, mind a közétkeztetők számára betartásra tudjon kerülni, mind pedig a gyermekek számára a célt el tudjuk érni. A gyerekek számára a magasabb zöldség, gyümölcs fogyasztás bevezetése, vagy gyakorlatilassábbá tétele volt a cél. Ugye a rendelet egyik főpontja úgy módosult, vagy lehetővé tette, hogy a lehetővé tette egyrészt az A-B menü választás között a lehetőséget, illetve ezt meg lehet tenni önkiszolgáló módon is, önkiszolgáló étkeztetés formájában, ahol a gyerekek tudnak választani az A és B menü közül, illetve azt is meg tudják tenni, hogy miből mennyit vegyenek a tányérjukra. Ez egyrészt oktatja őket, segíti őket abban, hogy az étkezési kultúrájuk változzon, megkóstolják egyrészt az ételeket, azt is, amit nem ismernek, illetve ha valami ízlik, vagy többet, vagy kevesebbet tennének, akkor ez szerint tudjanak a tányérjukra szedni. Ezen kívül a salátapultok, tehát lehetővé tette a rendelet, hogy ezeket a menüket, aki igényli, azok a fenntartók, kiegészítésre kerülhessenek zöldséggel, gyümölcsel, illetve tejtermékkel, és ahol ez megvalósul, ott az a tapasztalat, hogy a gyerekek szívesen választanak még zöldséget, gyümölcsöt, illetve 10 óra juzsonnához ezeket a hidegpultokba, vagy salátapultokba kitett salátaféléket, akár kevert salátát, akár egy tejterméket, akár egy túrós, joghurtos terméket, szívesen választják még, illetve fogyasztanak a tízórai vagy az uzsonna mellé.
Ugye ön is említette ennek a salátapultnak, vagy vitaminpultnak a népszerűségét. Ugye a szülők azt pontosan tudják, hogy nem a zöldség és a gyümölcs az, amit először választanak tányérnyukra a gyerekek, bár gyümölcsök tekintetében talán könnyebben adják be a derekukat. Hogyan kell lehet ilyenkor összeállítani azt a kínálatot, amiből választhatnak a gyerekek? Én magam almapárti vagyok, de azért a legtöbb gyerek nem biztos, hogy az almára tenné le a voksát.
Igen, alma az ugye Magyarországon az egyik legkönnyebben elérhető, én azt gondolom, gyümölcs, és talán az év minden szakaszában jó minőségben elérhető, beszerezhető, de természetesen szeretik a mandarin, narancs, banán és az idén gyümölcsöknél a szilvát körtét, amelyek kevésbé, talán így mondom, hogy felkapott gyümölcsök, ott ugye nem csak egész gyümölcsöt tudunk kitenni ezekbe a pultokba, hanem gyümölcs salátát is tudunk készíteni. Ugyanezt meg tudjuk tenni a zöldségekkel, hogy saláta formájában többfélét élesztünk egymáshoz, összekeverjük, ezt ki tudjuk egészíteni akár egy kis joghurtos öntettel, vagy ki tudjuk egészíteni sajttal, sajtkockával, és akkor ezt így szívesen választják a gyerekek és fogyasztják, és akár úgy is, hogy a tízóraihoz még szednek maguknak egy kicsit. Úgyhogy az a tapasztalat, hogy ugye nap folyamán, ugye, ami oda ki van téve, az úgy elkopik a nap végére.
Jó, hogyan kellett összeállítani az A, B menüt, ugye most itt a salátáról beszéltünk, vagy van olyan hely, ahol C menü is lehet előzetesen. Arra vagyok kíváncsi, hogy nyilván ahhoz, hogy egészségesebb ételt lehessen a gyerekek elé tenni, ahhoz a cukormennyiséget, a lisztmennyiséget és a sómennyiséget mindenféleképpen kell csökkenteni, illetve hát azért mégiscsak olyan élelmiszert kell adni ilyenkor a gyerekeknek, ami energetizálja őket.
Igen, a rendeletnek a fő vonala az gyakorlatilag meghatározza azt, hogy milyen élelmiszercsoportokat, és gondolok itt a gabonafélekre, hús, húskészítményekre, kenyér, békárúra, tejtermékekre. Meg van határozva, hogy 10 nap átlagában milyen gyakorisággal kell, vagy szabad szerepelniük. Megvan az is határozva, hogy 10 nap átlagában milyen mennyiségben lehet tartalmazhat az étel, az energia százaléknak hány százaléka lehet a cukor például, vagy a zsír százalék. Tehát amire figyelni kell, attól függetlenül, hogy A és B menü, hogy mind a két menünek ezeket a paramétereket tartalmaznia kell, vagy meg kell, hogy feleljen ezeknek. Nem lehet úgy, hogy az egyik megfelel, a másik pedig bármit is tartalmazhat. Úgyhogy ezt mindenképpen a tervezéskor ezt figyelembe kell venni, és ementén összeállítani a menüket. Ennek egy része természetesen a zöldség, gyümölcs mennyisége is, és annak gyakorisága, akár nem csak 10 nap átlagában, hanem napi szinten is figyelembe kell ezt venni, illetve a sótartalom, ami napi szinten egy meghatározott érték lehet, és ebbe beleszámít nem csak amit az ételkészítésnél felhasználunk, úgynevezett hozzáadott só, hanem az élelmiszereknek a só tartalma is.
Ugye erre is van rendelet, mert hogy 2028-ig még tovább kell csökkenteni a menzai ételek só mennyiségét. Ugye eredendően ez úgy volt, hogy évente legalább 10%-kal. Hogyan tudják ezt megtenni? Mert ugye itt az élelmiszergyártóknak is van egy felelőssége, illetve változtatásra szorul ez a terület is.
Igen, 2028-ra a jelenleg úgymond a legmagasabb, vagy a maximalizált értékeknek 50-57%-kal kell csökkenteni 28. szeptember 1-től. Ez egy elég nagy százalékos érték. Ezt csak is úgy tudjuk elérni, hogy közösen az egészségpolitikával, illetve az élelmiszerpolitikával összefogva magukban az élelmiszerekben lévő só tartalmat is csökkenteni kell, különösen a kenyérpékáru és a húskészítményekre gondolok itt. Enélkül én azt gondolom, hogy a közétkeztető 2028. szeptember első nehéz helyzetbe kerülnek, mert ha ezeknek az élelmiszereknek a sótartalma nem csökken, akkor gyakorlatilag csak az étel készítésből vagy annál tudjuk csökkenteni a sót, az pedig meg az élvezeti érték rovására megy, és ez sem cél.
Ugye a lakosságnak nagyjából a 30%-át érintheti valamilyen ételintolerancia, ugye ezek között vannak a gyerekek is. A kérdés az az, hogy ehhez a helyzethez hogyan lehet igazodni. Lehet, hogy egy gyerek egyelőre nem is tud arról, hogy dióra, mogyoróra, vagy ilyen típusú hozzávalókra érzékeny, és azért nagyon sok minden, hogyha megnézzük például a csomagolásokat is, amikor vásárolunk, akkor ott van, hogy dióféléket vagy mogyoróféléket is feldolgozó üzemben készült.
Igen, a közétkeztetőknek a szolgáltatás során kiemelt figyelmet kell fordítani a diétákra. Előírás az is, hogy diétás étrendet kizárólag szakorvosi igazolással fogadhatnak el, amiben pontosan le van írva, hogy milyen típusú allergénekre vagy intoleráns anyagokat kell kiiktatni az étrendjükből, hogy megfelelő legyen az, amit biztosítani kell számukra. És itt a rendeletben valóban történt még egy változás, ami talán a legagresszívebb vagy a legfatálisabb kimenetet okozó allergéneket, mint diófélék, mogyorófélék és szezámot kiemelte, és meghatározta azt, hogy az ételkészítés során ezeket az alapanyagokat nem használhatják fel a közétkeztetők, illetve arra is figyelniük kell, hogy olyan élelmiszerek nem kerülhetnek be a normál közétkeztetésbe, amelyeknek ezek a fő összetevői. Ennek az volt a célja, hogy azok az egyének, vagy gyermekek, felnőttek, akik erre allergiásak, annak a kereszt szennyeződését minimalizálja az étkezés során, hogy még véletlenül se találkozzon úgymond egy normál étrend során, vagy normál étrendet fogyasztó gyermek és a diétás étrend fogyasztó gyermek élelmiszerei, ételei egymással.
Bevált a menzareform, de vannak még teendők, hogy mi a jó és mi a rossz irány, illetve milyen irányba kell elfordulni. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Fejgő Edittel, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetőjével. Köszönöm szépen!
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lassú a haladása a Budaörsi úton, befelé a Sasadi úttól, valamint a budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra. Akadozik az előre jutása a Váci úton, befelé a Megyeri út előtt, a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térnél, és a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Autós percek.
Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, a torlódás több kilométeres. A 26-os főúton Sajó-Szentpéter és Miskolc között három személyautó ütközött össze. Az 5-ös kilométernél a Miskolc felé vezető oldalon a belső sávot lezárták. És a 32-es főúton Jászfényszaru közelében egy kamion és egy személy autó karambolozott, a 12-es kilométernél teljes útzár lépett érvénybe, a forgalmat megállították, vezessenek óvatosan.
Időjárás jelentés.
Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, élénk lesz az északnyugati-nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. 8:02, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Gábor Anikó.
Jó reggelt kívánok a szerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormány fő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. A béke folyamatnak köszönhetően közeledik az ukrajnai konfliktus lezárása, de konkrét időpontról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és üdvözli az Egyesült Államok közvetítői szerepét, ugyanakkor a humanitárius fegyverszünet lezárultával folytatják a hadműveleteket. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin kész a találkozóra Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, de ehhez további érdemi előkészítő munkára van szükség. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez, mondta az amerikai elnök, mielőtt elindult pekingi látogatására. Donald Trump sikeresnek értékelte az iráni kikötők blokkádját, egyúttal megismételte, Teheránnak le kell mondani a nukleáris programjáról. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Az ügynökség figyelemmel kíséri a Hondius óceánjáron kialakult járványügyi helyzetet, és kész támogatni az új terápiák, vakcinák fejlesztését. Köszönöm figyelmüket, Krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Várja Önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7:36 megalakult az új kormány, és már meg is kezdte a munkát. Súlyog Tamás köztársasági elnök kinevezte ugye a Tisza kormány minisztereit. Erről is beszélgetünk a következő percekben. Nagy Attila Tibor politikai elemzővel. Jó napot kívánok, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük a bizottsági meghallgatásokkal, hiszen mégiscsak ezek voltak azok, amelyekből valamiféle irányt lehetett látni, illetve arra lennék kíváncsi, hogy kiderült-e ön szerint valamennyi tárcáról, hogy milyen elképzeléseket és milyen időkeretben terveznek megvalósítani, mivel kezdik a munkát?
Az, hogy milyen elvek alapján kívánnak a minisztériumok dolgozni, az kiderült a miniszterjelölti meghallgatásokon. Voltak olyan miniszterjelölti meghallgatások is, amelyekben több konkrétum is kiderült. Én azt gondolom, hogy Vitézi Dávid szakmailag egy meglehetősen erős produkciót mutatott be, és hát elég részletesen felvázolta a problémákat. A görög Máta jogász professzor, aki az igazságügyi minisztériumot vezeti most már, ő pedig alapvetően hát a jogállamiságnak a helyreállításáról beszélt, úgyhogy a hasonlókat mondott Rúf Bálint is, hogy szintén a féket és ellensúlyok és jogállamiság helyreállítását, illetve a előző 16 év elképesztő lopás sorozatának a felderítését ígérte meg Rúf Bálint. Tehát én azt láttam a miniszteri jelölti meghallgatások alapján, hogy nagyjából a Tisza párt választási programja alapján kívánnak a miniszteri jelöltek elindulni, ami nem csoda, hiszen mégiscsak volt a most kormányra került pártnak egy 242 oldalas választási programja, tehát ez egy megfelelő iránytű, és ez kell is, hiszen ne felejtsük el, hogy a Tisza párt a 20-valahány tagból áll, tehát az a meglehetősen szokatlan helyzet áll elő, hogy a 141 tagú Tisza frakciónak a nagy többsége nem tagja a Tisza pártnak, úgyhogy kell valamiféle iránytű, amely alapján a frakció és a minisztériumok tudnak majd haladni a kormányzásban.
Beszéljünk még egy gondolat, tényleg rövid gondolat erejéig erről, hogy ahhoz, hogy jól működjön a kormányzás, ahhoz milyen politikai vagy párt szervezeti háttérre van szükség?
A párt háttér annyiban mindenképpen megvan, hogy egy nagyon erős, nagyon széles többség van a parlamentben. 199 tagú országgyűlés van Magyarországon, ebből 141 a Tisza párt frakciójának a létszáma, ez egy nagyon széles többség. Tehát ami a parlamenti hátteret illeti, elvileg megvan a háttér a jó kormányzáshoz, de ez nem olyan egyszerű kérdés, hogy erről nagyon röviden lehet beszélni, mert hogy ahhoz, hogy jó kormányzás legyen, ahhoz politikailag és szakmailag is jónak kell lenni. Ez különösen a minisztériumokra és a minisztériumok új vezetéseire igaz. Tehát nekik egyrészt át kell látniuk a területet, amely alattuk van. Tehát például a belügyi területeket, a rendvédelmet minél gyorsabban meg kell tanulnia az új belügyminiszternek, Pósvai Gábornak, aki korábban egyáltalán nem foglalkozott ezzel a területtel. Ugyanakkor politikailag is jónak kell lenni, tehát Vitézi Dávid elképesztően nagy tudással rendelkezik a közlekedés politika az urbanisztika területén, de ettől még nem biztos, hogy jó miniszter lett, tehát neki vezetőként nagyon jó kell tudnia motiválnia az alatta lévő beosztottakat, dolgozókat, az egész minisztériumi apparátus, ráadásul egy meglehetősen nehéz terület, a MÁV is hozzátartozik, még hogyha nem is teljesen közvetlenül, de hát ő felügyelő miniszterként is nyilván alaposan bele fog szólni a MÁV ügyeibe, hiszen ő neki elég jelentős rálátása van erre a területre. Tehát szakmailag sem állt jó lenni, de ami a legfontosabb, hogy mind a 16 miniszter innentől kezdve politikus, tehát alapvetően politikusként kell jól helytállnia, és például minél több költségvetési pénzt kell szereznie, így különösen, ha már annak idején a Tisza párt ellenzékben komoly várakozásokat keltett fel, az egészségügyben kell a leginkább teljesítenie, és hát pár éven belül érezhető javulás kéne elérnie a magyarországi egészségügyi ellátásban.
Ugye a bizottsági meghallgatásokon hallottunk olyan bejelentéseket, amelyek biztos, hogy nagy társadalmi elégedettséget vonzanak, ilyen például a kata adózásának, vagy a kata visszavezetése. Ugyanakkor az ellenzék részéről is, és nem erre a bejelentésre, de az ellenzék részéről is ugye érkeztek kritikák. Szikra Levente jogász, az Alapjogokért Központ elemzője, ugye azt írta, hogy jogászként különösen nagy érdeklődéssel nézte végig Görög Márta igazságügyi miniszter jelölt meghallgatását, és hogy összességében azért olyan ígéreteket tett, amelyek helyesek és támogathatóak, ön is említette a jogállami működést, az elért eredmények megtartását, egyes szükséges reformokat, és ez teljesen jól van úgy, ahogy van. Viszont véleménye szerint problémás, hogy a miniszter jelölt nem válaszolt érdemben arra a kérdésre, hogy a jogállami működés ígérete miként egyeztethető össze a miniszterelnök fenyegetéseivel, idézem, amelyekkel a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét és tagjait, a legfőbb ügyészt, a kúria elnökét és más alkotmányos intézmények vezetőit vette célba, mert ugye itt a személyek azért nem válthatók le kormány vagy országgyűlés által, mert hogy éppen a hatalmi ágak elválasztására épül, és ebben nem fér bele a kormányfő leváltására vagy lemondásra kényszerítse a hivatalok betöltőit. Hogy látja ezt a kérdést?
Szerencsére a zsebemben van zsebkendő, és miután már kezdek meghatódni és sírni, így elő tudom venni. Tehát azért vagyok meghatódva, mert valóban a jogállamiságért való aggódás az némileg könnyt kezd fakasztani belőlem. Csak az a baj, hogy emlékszem arra még az elmúlt 16 évben, hogy a Fidesz többség az ellenzék véleményét meg nem kérdezve, illetve figyelmen kívül hagyva tette oda a hozzá közel álló magasrangú közjogi méltóságokat és pozícióban lévő embereket, tehát a legfőbb ügyész, az alkotmánybíróság elnöke, tagjai, a köztársasági elnök úgy lettek kiválasztva, hogy az a Fidesz többségnek megfeleljen. Tehát innentől kezdve, hát bárcsak úgy lenne, hogy hát milyen szép a jogállamiság, és milyen csúnya ez a tiszta többség, hogy ezeket a közjogi méltóságokat el akarja távolítani, csak hát ezek a közjogi méltóságok az akkori Fidesz többség hatalmának a bebetonozására szolgáltak, és most a tiszta a kormány úgy van vele, hogy nem akar ezekkel az emberekkel, személyekkel együtt lenni és hatalmi társbéletet alkotni, mert attól tart, és szerintem nem ok nélkül, hogy ezek a személyek akadályozzák a tiszta kormány többségnek a munkáját. Félreértés se legyen, nem elegáns idő előtt eltávolítani a köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt, az alkotmánybíróság elnökét. Tehát ilyen értelemben a meghatódásom akár még jogos is lehetne, csak az a baj, hogy nem tudok eltekinteni attól, hogy milyen körülmények között kerültek ezek a személyek a pozícióikban. Na most ugye a nagy kérdés az, hogyha a Tisza kormány többségnek sikerül majd eltávolítani a köztársasági elnököt és a társai, akkor vajon Tisza hű személyek kerülnek-e ezekbe a pozícióba, mert hogyha igen, akkor nagyon nem lépünk előre, akkor úrváltás következik ezekben a pozícióban. Hogyha tekintélyes szakembereket sikerülne feltölteni ezekkel a pozíciókat, vagy olyan köztársasági elnökkel, aki valóban képes a nemzetegységét megtestesíteni, az jó lenne, csak hát ugye az a baj, hogy ezen intézmények, pozíciók szerepe egyre inkább leértékelődik, hogyha ennyire kivannak ezek a pozíciók, közjogi méltóságok téve a mindenkori kétharmados többség ténye kedvének, úgyhogy gyakorlatilag ez eléggé leértékeli a közjogi intézményrendszert, de hát az a helyzet, hogy jobb lett volna, hogyha az előző 16 évben a Fidesz egyetértést alakított volna ki az akkori ellenzékkel, és úgy választott volna ki köztársasági elnököt, legfőbb ügyész, alkotmánybírósági tagokat. Ehhez képest például az alkotmánybíróságba bekerült Hende Csaba, aki hosszú éveken át fideszes képviselő, politikus, még miniszter is volt, tehát innentől kezdve az ő pártatlansága minimum megkérdőjelezhető.
Ugye akkor viszont most a Tiszának itt a lehetősége arra, hogy egyetértést alakítson ki az ellenzékkel, hogy az ön szavaira utaljak vissza. Nagy Attila Tibor politikai elemző volt a vendégünk, köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7 óra 46 perc, Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, akár Moszkván kívül is, de ennek előfeltétele, hogy Oroszország és Ukrajna közt olyan megállapodás szülessen, amely véget vet a különleges műveletnek. Erről beszélt a Kreml sajtó főnöke tegnap, és innen indul a beszélgetésünk Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértővel. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A Magyar Külügyi Intézet kutatójával beszélgetünk. beszélgetünk a következő percekben. No, a hajlandóság az megvan, nem is most kezdődött valójában, mert már korábban mindkét fél jelezte egyébként, hogy hajlandóak lennének. A feltételek azok, amelyek mindig aztán gátat szabtak annak, hogy találkozzanak.
Így van. Ugye a helyszínről annyit, ugye az orosz hozzáállás az, hogy Zelenszky elutazhat Moszkvába bármikor, persze Zelenszky nem fog elutazni Moszkvába. Harmadik helyszínen pedig akkor találkoznak, hogyha aláírják a békeszerződést. Addig nincs értelme találkozni, ebben én semmi újat nem látok, én úgy látom, hogy ez eddig is erre lehetett számítani. Magyarul az igazi találkozónak az előfeltétele az, hogy megállapodjanak egy békeszerződésben. Ugye ez eddig amerikai közvetítéssel működött, ez a tárgyalás sorozat, és a jövőben is azt gondolom, hogy amerikai közvetítéssel fog működni, tehát arra nem lehet számítani, hogy két oldalú tárgyalásokkal a két fél, tehát Oroszország és Ukrajna megállapodjon egymással. Az amerikai közvetítés pedig jelenleg nem áll fenn, mert az amerikaiak Iránra koncentrálnak, és plusz most ugye még a kínai-amerikai csúcs találkozóra, ugye Pekingbe, és amíg ezek le nem zajlanak, amíg ezeket az ügyeket meg nem oldják, amíg Iránban, a Hormuzi szorosban a problémákat fel nem oldják, és ott egy béke megállapodás nem következik be, addig háttérbe szorul az ukrán háború, utána azonnal rá fognak fordulni. A feszültségpontok, vagy a legfontosabb vitáspontok azok ismertek. Elsősorban a területi kérdés. A területi kérdés pedig ugye alapvetően a Donbass fennmaradt nagyon kicsi része egyébként. Ugye ez Donyeck megyének egy nyugati, viszonylag kicsi sávja. Ez összesen néhány erőd város jelent. Ezeknek az átadásához ragaszkodik Oroszország. Majd meglátjuk egyébként, ugye a tárgyalások újabb fordulója nem kezdődött meg, ugye mindenki a régi álláspontjához ragaszkodik. Persze, ha újra elkezdődnek a tárgyalások, ott elképzelhetőek kompromisszumok, de hát amíg nem kezdődnek el a tárgyalások, addig mindenki miért is adná föl a régi álláspontját?
Amerikai, illetve bármilyen más külső közvetítő nélkül lehet-e előrelépés a tárgyalásokban? Hogy látja?
Ja, szerintem nem. Igazából szóba se állnak egymással, tehát egyáltalán a megszervezés egy ilyen találkozónak is technikailag eléggé lehetetlennek tűnik, ha nincsen harmadik közvetítő fél. De a fontosabb dolog a tartalom. Az amerikaiak tudnélik, tudnak mind a két fél számára olyan fenyegetéseket, illetve mézes madzagot is le tudnak tenni az asztalra, amelyikkel elősegíthetik ezt a megállapodást. Ugye az oroszok számára nyilván a fenyegetés az, hogy továbbra is fenntartják Ukrajna támogatását, esetleg növelik ugye fegyverekkel, információval és a többi, és Oroszország azért örökké nem bírja ezt a háborút. Ukrajna se bírja örökké. Nyilván a másik oldalon Ukrajnát még könnyebb fenyegetni, mert egy kisebb, gyengébb ország. De pozitív incentívákat is letesznek az asztalra. Tehát az oroszok számára például azt, hogy legalább a szankciók egy részének eltörlése után újra visszaintegrálják az amerikai kereskedelmi rendszerbe, és ezen keresztül egyébként a nyugati kereskedelmi rendszerbe is, ami azt jelenti, hogy eddig egyoldalú függőségbe keveredett Oroszország Kínától, és ettől a függőség től egy kicsit el tud majd szakadni.
Ugyanakkor azt mondja az orosz sajtószóvívő, hogy a különleges műveletnek ugye bármikor vége lehet, ehhez Kijevnek meg kell hoznia a megfelelő döntéseket, ugye Oroszország és egész Donbass, illetve Ukrajna semlegességét és az ország haderejének korlátozását akarja a megtámadott országtól. Na most Ukrajna éppen a fegyverkezésre építi most a gazdasági fellendülésének egy részét. Nem csak Ukrajnában, de számos egyéb európai országgal megegyezéseket, megállapodásokat köt, például a dróngyártás tekintetében is. Nagyon kicsi esély van arra, hogy ezt, vagy egyáltalán talán nincs is, hogy ezt feladja Ukrajna. Lehet, hogy a Dombaszt hamarabb, mint ezt.
Nyilván feladni nem fogja, de ugye, ami hiányzik az orosz megnyilatkozásokból, azok a konkrét számok. Tehát ezek olyan követelések, amit többféle számmal teljesíteni lehet. Ez majd a tárgyalások során kiderül. Még arról van szó, hogy most akkor mennyi az annyi, mennyi az ukrán hadsereg korlátozása, akkor utána ott el lehet majd vitatkozni azon, hogy akkor most 800 ezerről, 600 ezerről, vagy hány százezer katonáról beszélünk, illetve mit tudom én, mekkora dróngyártási képességről és ilyesmiről. Ugye az, hogy Ukrajna több nyugat-európai országa, Nagy-Britanniával, Németországgal, másokkal közös fegyvergyártási üzletekbe fog, ez ugye egyfelől azért van, hogy ne Ukrajnában kelljen gyártani ezeket a fegyvereket, és így az orosz légierő ne tudja azt támadni. Másfelől azért van, mert ezek a nyugat-európai országok profitálni akarnak ebből a háborúból. Ugye mi van Ukrajnának, ami nyugat-európaiaknak nincsen? Tapasztalatuk a drónok felhasználásával kapcsolatban. Tehát ők azok, akik minden nap használják ezeket a drónokat a frontvonalon, tehát őnekik van a legfrissebb tapasztalatuk, hogy is kell egy ilyen drónnak igazán kinéznie. És hogyha ezt közösen gyártják mondjuk Németország területén, akkor ez a know-how, ez átkerül a német hadiparhoz, tehát ez tulajdonképpen a német hadiparnak az érdeke, hogy ezt náluk gyártsák.
No, beszéljünk még egy kicsit ugye itt a békefolyamatokról, vagy hát lehetséges békefolyamatokról, mert hogy volt Putyinnak arra vonatkozóan is egy ötlete, hogy Gerhard Schröder közvetítő szerepet kapjon Ukrajna ügyében. Ugye ő 98 és 2000 között, 2005 között volt német kancellár, és Kaja Kallas, ugye, aki az Európai Unió biztonságpolitikai főképviselője, hát azon nyomban elutasította ezt az ötletet. Miért?
Hát ugye nem csak Kaja Kallas utasította el, ezt a németek is elutasítják. Ugye, lehetne ezt egyébként Putyin részéről trollkodásnak is hívni, mert az teljesen egyértelmű volt, hogy európai részről Gerhard Schröder nem jöhet szóba. Ugye Gerhard Schröder német kancellár volt, aki rendkívül jó viszonyt ápolt Oroszországgal, majd miután legyőzték a választásokat Németországban, ugye Angela Merkel, ezután gyakorlatilag Oroszországba költözött, és az orosz energiacégek felső vezetésében foglalt el helyet. Tehát nyilvánvalóan Európában nem fogják elfogadni, még hogyha egyébként Schrödernek sok barátja is van továbbra is Németországban, meg máshol, de nem fogják elfogadni olyan tárgyalónak, aki egyértelműen az európaiak érdekét fogja képviselni.
Hiszen az anyagi érdekei
hiszen
máshova.
Hiszen az anyagi érdekei az orosz oldalon vannak.
No, egyetlen egy percünk maradt, beszélünk még Ukrajna lehetséges uniós csatlakozásáról. Ugye most az EU keres, ide egyelőre nem találja a csatlakozás gyorsabb útját Ukrajna számára. Ezzel talán most már Volodymyr Zelenszky is kezd megbirkózni. Milyen út állhat most az ukránok előtt, az ukrán csatlakozás előtt?
Hát valószínűleg az az út áll előttük, hogy megnyitják a fejezeteket, és elkezdenek konkrétumokról tárgyalni, és a konkrétumok tárgyalása során ki fog derülni, hogy nem eszik olyan forrón azt a kását, nem lehet nagyon gyorsan csatlakozni. Ugye amikor majd a konkrétumokról van szó, és nem csak általános politikai ígéretekről, akkor kerülnek elő azok a nagyon fontos kérdések, amelyek húsba vágóak, vagy inkább azt mondanám, hogy pénztárcába vágóak a mostani tagországok körében. Előkerülnek a mezőgazdasági kérdések, előkerülnek a strukturális alapokhoz való hozzáférésnek a kérdések, egy csomó más kereskedelmi kérdés elő fog kerülni, ami azt fogja jelenteni, hogy ha Ukrajnát fölvennék, akkor kevesebb jutna mondjuk a francia földműveseknek, vagy a lengyeleknek, vagy egy csomó más országnak.
Azért az érdekes, hogy még most jutott el idáig az Európai Uniós gondolkodás, hogy ez talán ebben az esetben így
eddig elfújtak Orbán Viktor háta mögött.
Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm a meghívást.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
Macska gyökér, gomló toboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és három óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Reklámot hallottak.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset okoz torlódást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, Ferihegy vasútállomás közelében. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Lassú a haladás az M1-es autópálya közös bevezető szakaszának Kőérberki úttól és tovább a Budaörsi úton. A Szél-Kálmán tér környékén, valamint a budai alsórakparton, a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól északra. Mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Autós percek.
Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyány közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, a torlódás már így is több kilométeres, aki teheti, válasszon másik útvonalat. A 26-os főúton Sajó-Szentpéter és Miskolc között három személyautó ütközött össze, az 5-ös kilométernél a Miskolc felé vezető oldalon a belső sávot lezárták, és a 32-es főúton Jászfényszaru közelében egy kamion és egy személyautó karambolozott, a 12-es kilométernél teljes útzár lépett érvénybe, a forgalmat megállították.
Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 13-án szerdán a mikrofonnál Csete Beáta. Hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Gábor Anikó és a krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az aszály miatt ópusztaszeren tartja első ülését a tegnap beiktatott Tisza kormány.
Már júniusban megkaphatja Ukrajna a 90 milliárd eurós hitel első részletét.
Nincs sem oltás, sem gyógyszer a hantavírus ellen. Az Európai Gyógyszerügynökség támogatná a fejlesztéseket, mondjuk a részleteket. Hivatalba lépett a Tisza kormány.
A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel. Munkájukat csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd.
Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett kormányülést a rendkívüli aszályhelyzet indokolja.
Közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását.
Az ülésen döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását.
Határidőre megérkezett az ügyvezető miniszterek válasza a pénzügyi kötelezettségvállalásokról, közölte a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tegnap 22 óráig soron kívüli tájékoztatást kért arról, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 óra után.
Magyar Péter szerint a válaszokból az derül ki, hogy Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget irányító ügyvezető miniszter hazudott, amikor azt állította, hogy nem történtek ilyenek, mert a tájékoztatás alapján legalább 7 miniszter esetében saját bevallásuk szerint is történt. A miniszterelnök előrevetítette, hogy mindegyik intézkedést és kötelezettségvállalást kivizsgálja a Tisza kormány.
Reagált Gulyás Gergely, és azt írta, a miniszterelnök hazugsággal vádol, noha ő állít valótlant.
A miniszterelnökséget eddig irányító leköszönt miniszter úgy fogalmazott, a választások után csak olyan ügyekben született döntés, ahol az eljárás már korábban megindult, például kiírták a pályázatot. Semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a kormány, állítja Gulyás Gergely. Szerinte megtévesztő a táblázat, amelyet Magyar Péter a Facebook oldalára kitett.
Élő bejelentkezésben tartott épületbejárást Magyar Péter a budai várból több kormányzati épületből. Az új kormányfő szimbolikusnak és fényűzőnek nevezte a Karmelita palotát, ahol az eddigi miniszterelnök iroda is volt. Magyar Péter megerősítette, hogy nem költözik be oda, miniszterelnök irodája Pesten lesz a parlamenthez közel. Később a miniszterelnöki kabinet iroda épületét is bejárták. Magyar Péter azt mondta, Rogán Antal döbbenetes luxus körülményeket teremtett a teljesen újjáépített épület. Az előző kormány 1000 milliárdot költött az épületekre az adófizetők pénzéből.
Az új kormány tagjai a Szent Háromság téren álló belügyminisztériumba is ellátogattak, erről is videót közölt Magyar Péter. A bejárás szintén hétfő este volt, ahogy az új miniszterelnök fogalmazott, Pintér Sándor eltitkolt csaknem 100 milliárdos luxus minisztériumában.
Ez a miniszteri tárgyaló.
Ez az a minisztérium, amely Orbán Viktor kormányában az egészségügyért, a gyermekvédelemért, a szociális ügyekért és az oktatásért felelt. 70 milliárd forintból készült ez az épület a Covid alatt. Gondoljatok a kórházainkra.
A belügyminisztérium elkötelezett a magyar építészeti örökség megóvása és a közművelődés iránt. Az egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium történelmi épülete tavaly február óta a közönség számára is látogatható, közölte a tárca leköszönő vezetése.
Hozzátették, a program célja, hogy az érdeklődők bepillanthassanak a budai várnegyed egyik legimpozánsabb műemléképületének tereibe. Kiemelték, hogy eddig 1878-an látogatták meg a történelmi tereket.
Az Európai Unióban áprilisban éves viszonylatban átlagosan mintegy 5%-kal emelkedett a lakossági gázára. Erről a századék energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője beszélt.
Hortai Olivér a Kossuth Rádióban ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az energiaválság okozta kínálati szűkület a lakossági tarifákban még nem jelent meg. Hangsúlyozta, a tagállamok eltérő szabályozása miatt továbbra is hatalmas különbségek vannak az egyes országok díjszabásai között. A szakértő szerint Magyarországon a legolcsóbb, Svédországban pedig a legdrágább a gáz. A rezsicsökkentési program tavaly 850 milliárd forintjába került Magyarországnak, becslése szerint idén ez meghaladhatja az 1000 milliárdot. Hortai Olivér emlékeztetett, az Orbán kormány 2022-ben a magas piaci árak mellett is megtartotta a hatósági árakat.
Az előző kormány nagyon erősen elkötelezett volt a rezsicsökkentési program mellett. Az, hogy a következő kormány hogyan fog eljárni, azt még nem tudjuk, az a jövő zenéje. Volt néhány olyan nyilatkozat, ami ígéretes volt ezzel kapcsolatban, részben a bizottsági meghallgatásra célzok, de ugyanakkor korábban voltak olyan nyilatkozatok is, amik meglehetősen lesújtó véleményt fogalmaztak meg a rezsicsökkentési program kapcsán. Itt szerintem még várnunk kell egy kicsit arra, hogy pontosan lássuk, hogy kitisztuljon, hogy az új kormánynak mik a tervei a tarifa szabályozás kapcsán.
A béke folyamatnak köszönhetően közeledik az ukrajnai konfliktus lezárása, de konkrét időpontról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki Dmitrij Peszkov.
A Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és üdvözli az Egyesült Államok közvetítői szerepét. Ugyanakkor a humanitárius fegyverszünet lezárultával folytatják a hadműveleteket. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin kész a találkozóra Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, de ehhez mindkettőjük részéről további érdemi előkészítő munkára van szükség.
Júniusban kapja meg Ukrajna 90 milliárd eurós uniós hitele első részletét. A külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, hogy a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Kaja Kallas hozzátette, tárgyaltak azokról a biztonsági garanciákról is, amelyeket tűzszünet esetén Európa nyújtana az ukránoknak. Berek Patricia jelentkezett Brüsszel.
A tervek szerint az EU erősíti műhold központjának kapacitását, hogy figyelemmel kísérje a tűzszünet betartását, és nyomon követhesse Oroszország árnyékflottáját. Az uniós főképviselő szerint Oroszország hosszú távú konfrontációra készül a nyugattal, ezért hiteles elrettentő erőt és erős európai védelmet kell kiépíteni. A cél, hogy megszüntessék a képességbeli hiányosságokat Európában, és hatékonyabb, gyorsabb legyen a védelemipari termelés és szállítás. Szó volt a tanácsülésen az iráni konfliktusról és a hormuzi szorosról is. Kaja Kallas szerint az EU haditengerészeti műveletei létfontosságú szerepet játszhatnak az energia és a kereskedelmi forgalom helyreállításában. A Vörös-tengeren már hozzájárul a hajózás védelméhez az uniós Aspides misszió, de ennek tevékenysége kiterjeszthető a hormuzi szorosra is, tette hozzá a főképviselő. Márciusban a külügyi tárca vezetők már tárgyaltak arról, hogy a tengeri útvonalak védelmét szolgáló uniós műveletet, az Aspidészt, kiterjesszék-e a hormuzi szorosra is. Akkor a tagállamok nemet mondtak erre.
Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség.
Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Az ügynökség figyelemmel kíséri a Hondius óceánjáróhoz kapcsolódó járványügyi helyzetet, és kész támogatni az új terápiák, vakcinák fejlesztését.
Itt a krónika. A jövőben olyan vízpolitikára lesz szükség, amely biztosítja, hogy az országban lehulló csapadék jelentős részét helyben lehessen tartani, mondta Kovács Erika, a Klímapolitikai Intézet kutatója.
A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, Európában a 2010-es évektől kezdődően egyre jelentősebb a talajnedvesség hiánya, már a téli csapadék mennyiség sem tudja enyhíteni a nyári szárasságot, ezért a mezőgazdaságban kulcs szerepe lesz a vízkészletek védelmének, az öntözőrendszerek kiépítésének, valamint a megfelelő növényfajok kiválasztásának. Hozzátette, nagy problémát jelent, hogy az országon áthaladó folyók vizének megtartása, elraktározása továbbra sem megoldott.
A legolcsóbbak egyébként az, hogy az árterekre, a korábbi árterekre, ami ahova lehet, mert nem mindenhova lehet, ahova lehet, ki kell engedni, hogyha van magas víz a vizet, fel kell tölteni a természetes, a mesterséges csatornákat. Nagyon sok csatorna egyébként a 80-as évek után beled tömve, tehát beled kotorba, ezeket ismételten meg kell nyitni, ott vannak a holtágak, azokat is fel lehet, ezek a legolcsóbbak. De mellette természetesen mostában nem beszélünk olyan dolgokról, hogyha mezőgazdaságot akarom például segíteni, akkor a fenntartható öntözésre is kell pénzt költeni. Az öntözésre tudni kell, hogy eddig nagyon pazarló volt a világ nagy részén, Magyarországon is. Olyan öntözőrendszereket kell kiépíteni, amelyek fenntartható módon, környezetmódon tudnak működni, tehát nem pazarolja a vizet.
Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos roadpoll ellenőrzésen.
A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akció során 6 sofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint felborult, majd keresztben állt meg egy kamion az M5-ösön Röszke felé Újhartyán közelében.
A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, 6 kilométeres torlódás alakult ki, aki teheti, az 5-ös főúton kerüljön. Három autó ütközött a 26-os főúton, az 5-ös kilométernél Miskolc felé lezárták a belső sávot. Kamionnal karambolozott egy autó a 32-es főúton a 12-es kilométernél, az utat teljes szélességében lezárták. Árokba hajtott egy autó az 56-os főúton a 14-es kilométernél, az utat szintén teljes szélességében lezárták, és erős a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset okoz torlódást a Ferihegy repülőtérre vezető úton Ferihegy vasútállomás közelében. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
De napos, de szeles időre számíthatunk, északkeleten lehetnek kisebb záporok, a szél helyenként megerősödik. Délután 15-20, este 9-15 fok valószínű. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
Ez volt a Krónika 8 órakor. Köszöni figyelmüket a bemondó Gábor Anikó és a szerkesztő Király Erzsébet.
Nemzeti Sport Krónika.
Keretet hirdetett Marco Rossi, a Kaposvár nyerte a férfi röplabda extraligát, ma elrajtol a Tour de Hongrie. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Öt újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Marco Rossi szövetségi kapitány. A 29 fős négysorban szerepel a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz és a Liverpool kapusa Pécsi Ármin is, rajtuk kívül az NB1-ből Margáf Ákos, Tóth Rajmund és Szendrei Norbert is először bizonyíthat. A nemzeti együttes június elején Finnországgal és Kazaksztánnal játszik majd felkészülési mérkőzést. A mindössze 19 éves Kovács Bendegúz Laki Barbarának nyilatkozott a keretbe kerülésről.
Hirtelen jött, kicsit számítottam is rá titkon, minden gyereknek ez az álma, és most ez, hogy valóra válhat, ez nagyszerű hír volt számomra, és hát még próbálom én is felfogni a történteket. Különleges érzés lesz, azt hiszem, hogy itt a felnőtt csapatnál is hasonló érzések avarogtak benne, amikor felhívtak, hogy jöhetek edzeni, illetve meccset játszani velük, amikor azért a pályán vagy nem annyira érzékelett, hogy ki kell a körülvéve, de valószínűleg edzések között és után fogok tanácsot kérni a srácot, ugyanis rengeteg nagyszerű játékos alkotja a keretünket, úgyhogy hogyha megpróbálok minden pillanatot kihasználni a fejlődésem és a tanulás szempontjából is.
Az IFI BL-ben a Dortmund elleni mesterhármasoddal robbantál be igazán, és akkor kezdtek el felfigyelni rád. Te is úgy érezted, hogy ez a mérkőzés egy fordulópont volt a te pályafutásodban?
Valószínűleg igen, nyilván a bajnokságban is gyönyörű, jó érzés gólokat szerezni, de a legnagyobb fókusz és a legnagyobb figyelmet az ifjúsági bajnokok ligája mérkőzés kapta. Ott a meccs előtt is beszéltem az ügynökeimmel, mondták, hogy ez lehet egy ilyen életmegváltoztató mérkőzés. Akkor mi nem éreztem a fontosságát, illetve még talán még a meccs után sem annyira, de igen, talán az lehetett a vízválasztó, az a mérkőzés az ottani szerzett három találatommal robbanhattam be Magyarországon.
Visszatérve a válogatottra is, milyen elvárásokkal indulsz magad felé el ezen az úton, ami a magyar válogatottságot jelenti?
Igen, amit mondtam már, nem fogok megilletődni azt a magabiztossága szomhoz, ami engem jellemez, és megpróbálok egyből bizonyítani, és szeretnék ott lenni azon a két meccsen is, amit fogunk játszani, úgyhogy ez ennek érdekében fogok minden megtenni, és keményen dolgozom ezért.
13-21-es válogatott mérkőzés után most először a felnőtteknél is bizonyíthat Pécsi Ármin, aki tavaly nyáron igazolt a Puskás Akadémiától a Liverpoolba. Eddig 17 találkozón védett az angol sztárcsapat 21-es együttesében. Pécsi Ármint hallják.
Nagyon örültem neki, pont még az edzés előtt voltunk, úgyhogy reggel telefonon keresztül kaptam a hívást, és így tudtam meg, hogy bent vagyok a keretben. Elsősorban hatalmas megtiszteltetés, hogy ott lehetek majd. Szeretném magamat megmutatni, szeretnék segíteni a csapatnak, feladatot, amit meg kiszabnak rám, minél jobban elvégezni, úgyhogy nagyon várom, hogy megmutathassam magamat.
Kovács Bendegúz és Pécsi Ármin után következzen az egyik NB1-es újonc, a Zalaegerszeg csapatkapitánya, Szendrei Norbert.
Egy óriási büszkeség, meg egy gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy ott lehetek a keretben. Nyilván a legnagyobb álmom az az, hogy tudjak debütálni a felnőtt válogatottba. Azért még tennem kell az összetartás során, de igazából csak büszkeséget érzek egyenlőre. Talán ki is jelenthetjük, hogy szerintem a eddigi karrieremben szerintem ez a legjobb szezonom. A csapattársak, meg a vezetőség, az edzői stáb, mindenki nagyon örült neki.
Nemzeti Sport Krónika.
Egymás után harmadik alkalommal is bejutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC tegnap este a Comiádius szorában a német Hannover ellen nyert 17-8-ra, így egy fordulóval a negyeddöntős csoportkör vége előtt be is biztosította továbbjutó helyét. Nagy Ákos három góllal járult hozzá a magabiztos sikerhez, majd a találkozót követően cifraborókának értékelt.
Itthon mindig sokkal jobb játszani, és ez a szurkolás, amit kapunk, az tényleg egy plusz ember a vízbe, és nagyon sokat jelent nekünk. Tényleg csupa jót tudok elmondani, hogy hatalmas lélekjelenlétet ad az, hogy bármi dolog történik, akkor hallom, hogy az emberek örülnek, és nekünk szurkolnak, nem pedig ellenünk.
Tényleg annyira éreztem most ezen a mérkőzésen is, hogy annyira egybe van a csapat, és hogy nem érződik, hogy közeledik a szezon vége.
Megvan teremt az a hangulat a csapatban, ami lehetővé teszi az, hogy ne ilyen fáradtan, vagy nem is tudom milyen fásultan álljunk bele a mérkőzésekben, hanem extra motiváltani. Most jönnek azok a meccsek, amikkel trófákat lehet nyerni.
Június 10-e és 13-a között rendezik majd a négyes döntőt, de addig még pont egy hét múlva ugyanekkor a Mladost ellen szálltok vízbe.
Nyilván az egy nagyon fontos mérkőzés, az első állomás Málta felé, és mindenáron meg akarjuk nyerni. Ahogy beszéltük már, a hazai közönség az mindig egy nagy bónusz, és meg kell mindent megtenni, hogy a lehető legboldogabban menjenek ez a szorából.
Nagy Ákos után hallgassuk meg Nyéki Balást, a Ferencváros vezetőedzőjét. Farkas Márton kérdezte a Hannover elleni győztes mérkőzés után.
Szerintem jól kezdtük a mérkőzést, második negyedben volt egy rövid zállatunk, de nagyon gyorsan kijöttünk belőle, így végig nagyon magabiztos volt, és a végére már azt gondolom, hogy látványos is volt, úgyhogy sima volt, ezt mondhatjuk, de azért nyilván a beletett energia az kemény volt, és az a játékosokra szükség volt, mert azért a Hannover okozó gondot több csapatnak is, hogy egy pillanatra sem lehetett visszavenni a tempóból, az egyértelmű.
Általán holnap az egy hónapra adják majd át a trófeát. Nyilván ebben az egy hónapban még az nagyon sok minden vár a Fradira, mert lesz bajnoki döntő is. Hogyan látod magad előtt ezt a ciklust?
A Mladost ellen fogunk játszani itthon egy mérkőzést, amit ugyanúgy veszünk, mint hogyha még lenne esélyünk az első helyre. Nincs esélyünk az első helyre, mert a Hannover nem fog nyerni Rekóban, de a szurkolónk miatt tartozunk annyival, hogy a lehető legjobban játszunk, kerjük meg a Mladostot, és a játékunk az javuljon, megépüljön a előttünk lévő időszakban. Az a bajnoki döntő lesz utána három napra rá. Nyilván valamennyire az is fontos, hogy ne fáradjunk el annyira, hogy tudjunk jól játszani utána szombaton, majd aki jön velünk szembe az ellen a csapat ellen, de itt most már élesnek kell lenni minden meccsen, és csúcsra kell járatni a csapatot. Remélem, hogy a eddigi tapasztalatainkból ezt meg tudjuk majd oldani.
A Kaposvár hazai pályán 3-0-ra legyőzte a MÁV Erőre együttesét. A férfi röplabda extraliga döntőinek negyedik mérkőzésén így 3-1-re megnyerte a párharcot. A rekordbajnok ezzel megszerezte története 21. magyar bajnoki címét. A tegnap esti mérkőzés legjobbja Hubicska Patrik volt, aki 15 pontot szerzett, most őt hallják, Csorba András a riporter.
Ezt a meccset nem ma nyertük meg, hanem az egész éves munkánkkal nyertük el azzal a sok edzéssel, sok munkával, amit a szezon során véghez vittünk, szóval úgy gondolom nem ma dölt el ennek a meccsnek a sorsa, hanem az egész év során.
Az lesz volna egyébként a sor, mint ahogy ma a MÁV Előre nyer, de nem így történt, főleg a ti szerencsétekre. Talán mintha a vendégeknél eltört volna valami. Te is úgy láttad?
Úgy gondolom, hogy a mérkőzés elejétől kezdve nyomást gyakoroltunk rájuk, próbáltunk agresszívan játszani. Kézben sikerült tartani a meccset, szóval szerintem nem engedtük, hogy ki tudják hozni azt, amit ők tudnak.
Magyar bajnoki cím, magyar kupa győzelem. Mi lehet még? Egy fantasztikus nyaralás a kislányoddal, akinek majd nyilván büszkén fogod odaadni, játszon az aranyéremmel.
Igen, ez a szezonban minden össze sikeredett. Nagyon örülök, hogy sikerült elérni a csapatnak a célokat, amiket kitűztünk. Most egy kis pihenés fog következni, feltöltődés. A családommal szeretnék időt tölteni, ahogy mondtad te is, és következő szezonban pedig új erővel visszatérni.
A MÁV Előre tehát elveszítette a döntős párharcot a férfi röplabda extraligában. Bobák Róbert az ezüstérmes csapatból Szabó Vilmost szólaltatta meg.
Nem
ezzel a meccsel kell foglalkozni. Ennek a meccsnek sportszakmai értéke nem sok volt, sokkal inkább az első és harmadik meccsel kéne foglalkozni, ahol 5 olyan szettet kaptunk ki hazai pályán, a vezettünk 3-mal 20 fölött. Az sokkal érdekesebb, és szerintem sokkal tanulságosabb, hogy az hogyan sikerülhetett.
Lesz idő majd elemezni nyilván. Most milyen érzések vannak benned? Ezüstérmet fogtok átvenni, és az ellenfél ünnepel, nyilván nem ezért kezdtétek el az idényt.
Persze nem ezért kezdtük el. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül nem volt ez egy rossz idény. A kupában is másodikok lettünk, a közép-európai kupában ugyanúgy másodikok lettünk. Az ezüstérrel nem a legjobb érzés befejezni, de attól függetlenül én azt gondolom, hogy a csapatból mindenki nagyon sokat fejlődött, a legidősebbtől egészen a legfiatalabbig. Én azt gondolom, hogy mindenki hálás lehet a stábnak és a klubnak azért, hogy itt lehetünk, és ezt az idényt így végigcsinálhattuk, úgyhogy én büszke vagyok mindenkire.
Egy ilyen élmény is lehet löket a jövőre?
Azt gondolom, hogy ennek annak kell lenni, és ebben nagyon sokat kell tanulni.
Európa-bajnok lett Márton Viviana a nők 62 kilós súlycsoportjában a müncheni tékvandó Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok versenyző spanyol ellenfele győzött le a döntőben. A férfiaknál Salim Sharif Gergely pedig a negyed döntőben vereséget szenvedett, így 5. helyen végzett az 58 kg-osok mezőnyében.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Ma délután Gyuláról elrajtol a 47. Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny. Tegnap tartották a hivatalos csapat bemutatót a Gyulai Várnál. A 114 fős mezőnyben 15 magyar versenyző szerepel. Köztük ott lesz Walter Attila is, aki 2020-ban megnyerte a Tour de Hongrie-t. Azóta pedig most először szerepel majd a magyar körversenyen. Walter Attilával Kressz Bálint beszélgetett.
Milyen volt a szurkolók üdvivagását fogadni, látni azt, hogy mennyien kedvelnek téged, ez hogyan érintett?
Nyilvánvalóan mélyen és nagyon jól. Ez egy olyan dolog, amit szerintem nem lehet megszokni, vagy nem is szeretnék. Már nagyon-nagyon hiányzott, úgyhogy tényleg ahhoz képest is, hogy senkit sem megbántva, azért az ország nagyon szélén vagyunk. Nagyon sokan itt voltak, és nagyon sokan szurkoltak nekünk, úgyhogy még egyszer indult a verseny, és már kapjuk a szeretetet. Szerintem sok csapattársam meg is lepődött, hogy milyen komoly csapatbemutató van itt a verseny előtt.
Amikor közeledett a verseny, akkor így mennyire kezdtek el eszedbe jutni az emlékek, amiket akár a Kékesen szereztél, akár pedig nem tudom, a korábbi alkalmakkor.
Igazából nem többször, mint máskor. Azért egész sokszor eszembe jut, hogy valaki megjelöl egy régi képen, vagy bármi ilyesmi. Azért annyi felé utazok, annyi felé edzek, hogy nem tudtam túlzott fókusz helyezni erre a versenyre, ami szerintem nem is baj, hiszen ezt ott kell átélni, mikor ott van az ember, nem pedig ezzel a fejében élni napi szinten. Más versenyekre se gondolok így előre túl sokat, úgyhogy most élem meg igazán, hogy ide jöttem így a héten, úgyhogy nyilván múlt héten már eléggé bennem volt, de ezt akkor kell mindent megélni, amikor tényleg ott van.
Walter Attilát hallották. A Tour de Hongrie mai nyitó szakaszát 13 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Mesterséges intelligencia, adattudomány és gépi tanulás csak néhány műszaki fogalom, amelyekkel megkönnyíthetőek a műszeres vizsgálatok, a hulladék újrahasznosítás és a légköri folyamatok elemzése is. A Veszprémi Pannon Egyetem mérnöki laboratóriumaiban jártunk.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
8 óra 25 perc napi jegyzet című rovatunkban Balázs János, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas zongoraművész, érdemes művész osztja meg a gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Gyakran foglalkoztat a kérdés, hogy mivel és hogyan tudunk gyermekeinknek a legtöbbet, a legjobbat és legértékesebbet adni. Olyan útravalót, ami akkor is velük lesz, amikor talán mi már nem tudjuk a kezüket fogni. Hogyan lehet jó és igaz emberré válni? Mi kell hozzá? Mi a titok? kin vagy min múlik? Meg annyi sokunkat foglalkoztató kérdés. Vajon minden előre elrendeltetett, vagy igenis mindenki a saját sorsa kovácsa? Amikor nagy az űrzavar, amikor nem látunk tisztán és elveszettnek érezzük magunkat, érdemes igazodási pontokat keresni. Nem a féle divatos fel és légből kapott lózungokat, hangos és harsány celebritásokat, hanem valós évszázados módra visszatekintő, megrendíthetetlen esszenciákat, amelyeket megérteni nem is lehet, csak megérezni igazán. A művészettel való nevelés véleményem szerint kulcsfontosságú, hatalommal bíró, társadalmat formáló módszer. Bár minden időben fontos erre reflektorfényt irányítanunk, most mégis úgy érzem, soha ekkora szükség nem volt erre, mint napjainkban. Gyakran átérzem Kosztolányi gondolatát járva a nagyvilágot zongoraművészként a mindennapos agyvérszegénység tapasztalásáról. Az egymás iránti tisztelet, a szakma iránti alázat, az empátia és segítőkészség ritka kincsé váltak az emberek lelki világában, ahol ennél többször tapasztalunk önzést és elsivárosodást. Pedig a lehetőségek tárháza manapság szinte korlátlan. Talán én vagyok az utolsó generáció, aki reménykedve jegyzett elő egy hőnáhított könyvet a könyvtárban, vagy alig vártam az ünnepnapokat, amikor kaphattam egy kottát, vagy egy kedvenc filmet megnézhettem. Ma az egész világ a kezünkben van az okostelefonok által. Minden könyv, kotta, film és opera elérhető. Ráadásul a legtöbb ingyenesen. Valahogy mégsem élünk ezekkel a javakkal. Érdekes belegondolni, hogy vajon amire várni kell, amit nem adnak ingyen, azt jobban becsüljük, mint ami bármikor a miénk lehet. Már a tudományos szinten is bizonyított tény, hogy azok a gyermekek, akik a művészeti élményeket és a zenével való foglalkozást már nagyon korán elkezdik, később sokkal jobban teljesítenek az életben. Kitartást, szociális érzékenységet, logikai fejlesztést, alkalmazkodási képességet, harmóniát, lelki táplálékot és katartikus élményt okoz a zenének már a hallgatása is, a művelése pedig egyértelműen komplexitást, önkifejezési lehetőséget és érzékenységet nyújt. Kodály Zoltán zsenialitása nem csak a zene területén, de a társadalom nevelésben is felbecsülhetetlen kincs. A világnak szüksége van értő és érző emberekre. Végső soron ezen fiatalokból válnak vezetők, szülők, szakemberek, akik sorsokról, jövőről és hivatásról tesznek döntéseikkel, tanításaikkal tanúbizonyságot. A legindirektebb módszer mindezekre a mindennapos katarzis, a művészeti élmény, amely beépül tudatunkba, ebből növünk mindannyian ki, mint fatörzsből gyönge ága. Mindezek összességében művészként és apaként is teljes meggyőződéssel tudom állítani, hogy gyermekeink lelki és érzelmi fejlődése csak rajtunk múlik és azon a példán, amit mutatunk nekik. Nem lenne méltó, ha a jövőben több angol szlenget használnánk a mondatainkban, mint anyanyelvünk gyönyörű kifejezéseit és hasonlatait. Igazán szomorú lenne, ha több külföldi slágert dúdolnának utódaink, mint magyar népdalt. És Ripple színe, Adi szava és Bartók Vad szelleme csak üres jelzőkké válnának. Mi hát a megoldás? Hallgassunk remek műveket, magyar népdalt, járjunk gyermekeinkkel színházba, és ügyeljünk a mindennapos ékes szólásra. Adjunk lehetőséget a közösségi élményeknek, láttassuk a jót, tegyük hallhatóvá a szépet. Ne csak őrizzük a kultúrát, adjuk tovább. Nemzeti értékeink közös nevezünk, amelyben mindenki magára ismer, ahol mindenki otthon érzi magát, és ahonnan mindenki indul, s végül megpihen.
Napi jegyzet című rovatunkban Balázs János Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, érdemes művész osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Mártírok útjánál. Baleset okoz torlódást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Ferihegy vasútállomás közelében. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban. Befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Autós percek.
Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhattyány és Örkény között egy kamion felborult, majd keresztben állt meg a pályán. A 48-as kilométernél a jármű mindegyik sávot elfoglalja, emiatt nem lehet tovább haladni. A forgalmat a 30-as jelű Ócsa csomópontban az 5-ös főútra terelik. A 26-os főúton Szirmabesenyő térségében három személyautó ütközött össze. Az 5-ös kilométernél a Miskolc felé vezető oldalon a belső sávot zárták le. És a 32-es főúton Jászfényszaru térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze, a 12-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Vezessenek óvatosan.
Időjárás jelentés.
Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, élénk lesz viszont az északnyugati-nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. 8:02 rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Gábor Anikó.
Jó napot kívánok a szerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, a 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az asszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Távozik Suh György az országgyűlés főigazgatói posztjáról. A pozíció betöltésére pályázatot hirdettek, olvasható a Parlament honlapján. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke új vezetési szemléletmódot szeretne megvalósítani. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, tiszteletben tartva az eddigi jó gyakorlatokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személy jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Köszönöm figyelmüket, Krónikával legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
Pénzbeszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
Továbbra is az iráni helyzet körüli fejlemények határozzák meg a hangulatot, de hogy a bizonytalanság hogyan befolyásolja a nemzetközi pénzpiacokat, azt már Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Vegyesen zártak tegnap a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 1%-kal tudott emelkedni, az S&P 500-as viszont 2%, a Nasdaq kompozit 7%-kal került lejjebb a nap végére. Az amerikai vám és határvédelmi hivatal eddig több mint 35 milliárd dollárnyi visszatérítést hagyott jóvá kamatokkal együtt. Ezeket a Donald Trump elnök által tavaly kivetett, de később a bíróság által jogellenesnek minősített vámok után fizetik vissza. Az importőrök tömegesen nyújtják be az igényeiket, eddig több tízezer visszatérítési kérelmet hagytak jóvá. Az Egyesült Államokban a múlt hónapban a vártnál erősebben gyorsult az infláció, az éves fogyasztói áremelkedés 3,8%-ra emelkedett a márciusi 3,3%-ról. A drágulást főleg az energiaárak hajtották, ezen belül a benzin és a gázolaj ára is jelentősen erősödött. gyenge volt a zárás az európai tőzsdéken tegnap. Londonban a FTSE 1,1%-os mínuszban zárt, Frankfurtban a DAX 1,6%-kal csökkent, Párizsban a CAC 1%-kal esett, Milánóban 1,3%, Madridban 1,6%-os volt a visszaesés. További forrásokra lehet szükség a Great Sea Interconnector projekt megvalósításához a földközi tengeren. A Görögországot Ciprussal, később Izraellel összekötő beruházás a világ egyik legnagyobb tenger alatti villamos energia kábelrendszere lesz, ha a létesítmény megépül. Ugyanakkor a költségek jelentősen meghaladhatják az eddig tervezett kiadásokat. Az 1,9 milliárd eurós beruházás évek óta áll. Ennek oka a költségek folyamatos növekedése, illetve a térségben tapasztalható geopolitikai feszültség, különösen a görög-török kontinentális talapzat körüli vita. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-kal csökkent tegnap, és 132.484 ponton zárt. 20 milliárd forint volt a börze forgalma, a MOL 2%-kal csökkent 4.100 forintig, az OTP 2,2%-kal 41.660 forintra esett. A Magyar Telekom 3%-kal erősödött 2.418 forintra, a Richter pedig 12.370 forintig gyengült 1,8%-kal. Friss adatok a Központi Statisztikai Hivataltól márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanap hatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Ezt erősítette meg második becslésében az intézmény. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1%-kal volt nagyobb a februárinál. Illetve az építőipari termelés volumene szintén márciusban a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok alapján pedig 2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Egyéb fordulós megemlékezés, 30 évvel ezelőtt alapították a Dorsumot, a magyar fintech vállalat már a vagyonkezelési és tőkepiaci technológiák nemzetközi piacának aktív szereplője, 300 fős csapattal 10 országban szolgálja ki bankok, vagyon és alapkezelők, valamint befektetési szolgáltatók digitalizációs igényeit Európában. Nézzünk rá gyorsan, hogy mi történik a világpiacon, a tokiói Nikkei Ázsiában 7%-kal erősödik, és a hongkongi Hang Seng kivételével valamennyi ázsiai mutató pluszban van. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI 1,5%-kal csökkent hordonként $100.67, a Brent jegyzési ára pedig $106.26 hordonként, azaz 159 literenként. Végül, de nem utolsó sorban nézzük a forintot. Egy euró 357 forintba és 76 fillérbe, egy amerikai dollár 304 forintba és 86 fillérbe, egy svájci frank 390 forintba és 81 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Köszönjük szépen a legfrissebb pénzpiaci híreket, hallottuk az előzőekben Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
8 óra 39 perckor pedig gazdasági kérdésekkel folytatjuk. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
No, arról szólnak a hírek, hogy a kiadási oldal félrevitte a költségvetés egyenlegét, és hogy az új miniszter majd átláthatóbb költségvetést és kiszámíthatóbb gazdaságpolitikát ígér. Azt kérem öntől, hogy először nézzük meg, hogy a kiadási oldal hogyan vagy miért vitte félre a költségvetés egyenlegét, mire és hogy költött az előző kormány.
Jó, akkor most mondok egy pár nagyon csúnya számot, ami nem csak azért csúnya, mert szám, hanem ténylegesen is csúnya. Ugye első 4 havi adatunk van nem részletes, illetve első 3 havi adatunk van részletes. Ha csak az áprilisi hiányt nézem, az 429 milliárd forint volt, hogyha az első 4 hónapot az 3850 milliárd forint, de most ezt szépen felolvastam, mert én sem tudom megjegyezni, de hogy ez mit is jelent, ennyire magas az első 4 havi hiány sosem volt, és ez az eredeti éves hiánycélnak a 93, a módosított hiánycélnak a 70,7%. Ugye mit jelent ez a módosított hiánycél? Ez azt jelenti, hogy bemondtak valamit, tehát hogy nem fektették ezt a költségvetési törvényben, ugye az eredeti költségvetési törvényben 70-hez képest van ez a 93%, de ugye utána bemondtak egy nagyobb számot. Ugye a bevételek 8,2%-kal nőttek, ez úgy rendben van. Tehát az első három, nem az első négy havi adat, ugye nőtt az áfa bevétel, nőtt a személyi jövedelemadó bevétel, tehát ezzel nagyon nagy gond nincs. A gond inkább a kiadási oldalon van, ahol egy 18%-os növekedés történt. Hát ugye ebben benne vannak a választások előtti osztogatások, illetve a költségvetési szervek kiadásai című nagyon szép sor van, egy 30%-os növekedés.
Jó, ez a választási osztogatás ez mit jelent? Én azt olvastam, hogy ebbe azért benne vannak azok az adókedvezmények, vagy a nyugdíjasoknak 13. 14. havi nyugdíjak is.
Fegyverpénz is, ugye a fegyverpénz az 450 milliárd forint, 13. havi nyugdíj az 550 milliárd, tehát ezek a fiskális lazítások, illetve ugye mindenféle egyéb kiadások, amikről ugye a sajtóban az elmúlt hetekben olvashattunk, tehát nyilván ez nem jelenik meg így tételesen, ugye ezekről a jóléti dolgokról azért jobban tudjuk, hogy micsoda, hiszen ezekről már régóta olvashattunk, ennek megvan pontosan, hogy melyik hány milliárd, de ugye ezeknek egy része egyébként nem szerepelt a költségvetésben, mert a költség és elfogadása után hozták ezt az intézkedést, tehát itt egy nagyon laza fiskális politikát láttunk. Ugye elhangzott egy olyan szám, hogy 6,8%-os hiány várható, ugye ezt a várhatót ezt úgy kell érteni, hogyha nem történik semmi, tehát hogyha nem módosítanak semmin, ez a hiányszám, ez körülbelül egyébként reális.
Jó, a 2026-os költségvetéshez van-e lehetősége és hozzá fog-e nyúlni az új kormány?
Ugye hozzá fog nyúlni, elmondták, hogy lesz pótköltségvetés, ugye ennek igazából az az üzenete, hogy akkor mi most egyrészt megmutatjuk, hogy hogyan áll a költségvetés, másrészt akkor mondunk valamit a piacnak, hogy akkor a piacnak egy jó pontot szerezzen az új kormány, hogy ő átláthatóbban intézi ezeket a dolgokat, nem úgy, hogy egy kicsit barkácsol itt, egy kicsit barkácsol ott. Hát ugye nyilván, ami el van költve, az el van költve, tehát azon nem nagyon lehet módosítani. Azért, hogyha valamit a hiánnyal kezdeni akarnak, akkor a kiadási oldalon azért lehetnek lehetőségek. Ugye a bevételi oldalon most egy év végén, évközben hát kevésbé számítok talán intézkedésre. Ugye itt, ami elhangzott, adóemelés az a vagyonadó, de hát az meg nem olyan, hogy két nap alatt be lehet vezetni, tehát az idejévet szerintem már nem érinti.
A kiadási oldalon milyen módosítások lehetnek? Ugye amit már kifizetett a kormány, az előző kormány, azzal nem lehet mit kezdeni, meg hát miért is vennének vissza ugye családoknak járó, esetleg nyugdíjasoknak járó kedvezményeket?
Így van, tehát nem arra számítok, hogy visszaveszik azt, amit már a adókedvezmény, a 13. havi nyugdíjban akármiben kiosztottak. Ugye lehetnek olyan tételsorok, amelyek fölöslegesek, vagy fölöslegesnek ítéltek, például kormányzati kommunikáció kapcsán, illetve ugye ami elhangzott, hogy amit túlárazottnak ítélnek, az megpróbálnak olcsóbban beszerezni. Reméljük, hogy ez sikerrel jár végül, és az a jó, hogyha itt a kiadási oldalt sikerül lefaragni, és nem a bevételinkkel valamit csinálni.
Ilyenkor, amikor éppen hivatalba lép az új kormány, akkor mit tudnak a költségvetésről? Ugye úgy fogalmazott Bújdosó Andrea, hogy a költségvetés körülbelül másfél hónap múlva tudják majd értékelni, addig felülvizsgálják, vagy felülvizsgálja ezt az új kormány.
Nyilván, amilyen számokat én elmondtam, ezek nyilvános számok, tehát ezeket ők is tudják, ők is ismerik. Ugye vélhetően azért az egész tájékoztatót feldolgozzák, hogy akkor mi hogy áll. Ugye amit nem ismernek, azok vélhetően még az, hogy milyen szerződések vannak, amikről nem tudnak, nem nyilvánosak. Illetve ugye ennél azért egy költségvetés sokkal részletesebb, tehát hogyha belegondolunk, hogy egy költségvetési törvény az 300 oldal, akkor azért látjuk azt, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy egy 10 oldalas tájékoztatóból, vagy egy 15 oldalas tájékoztatóból minden részlet kiderüljön.
No, 3 percünk maradt, és még sok fontos dologról kellene beszélnünk. Az egyik talán, és ez nagyon sok mindenkit fog érinteni, hiszen ezt egy érvágásként élték meg annak idején, amikor a kata megszűnt. Azt ígéri most Kármán András, hogy a katát visszavezetik.
Illetve hát ugye nem megszűnt, csak átalakult, de ez egy eléggé idézőjeles csak, hiszen ugye nagyon sokan kiszorultak belőle, miről volt szó, volt, van egy nagyon kedvezményes adózás, ugye havi 50 000 forintot kell fizetnie egyéni vállalkozóknak, és ugye az volt a probléma, hogy nagyon sokan elkezdtek munka úgy egyéni vállalkozók lenni, hogy valójában munkavállalók voltak, mert sokkal kevesebb adót kellett fizetni. Na most emiatt ugye ezt kivezették, vagy hát korlátozták úgy, hogy akkor az katázhat, aki nem bocsát ki cégnek számlát. Ugye ez azért, vagy akár még egyesületnek sem, ez ugye egy olyan szabályozás, ami hát azért a vállalkozások tevékenységét eléggé szűkíti, hogyha nem számlázhat be egy cégnek, tehát emiatt sokan kikerültek, ugye valóban most arról volt szó, hogy akkor visszaszélesítik, hogy pontosan milyen részletekkel, ezt azért még nem tudjuk.
Ugye még a költségvetés tervezéséről beszéljünk egy kicsit. Úgy fogalmazott Kármán András, hogy időbe évekbe fog telni, mire az irányváltás meghozza a várt eredményeket. Azért érdemes most szerintem erről beszélni, mert közben a Brüsszel is tartja a markát, ugye az Ukrajnának nyújtandó segítséggel, és valahova azt is be kell tervezni. Mit tudunk, hogy mennyi pénz lesz? Nem tudjuk még például, hogy Brüsszelből, a befagyasztott uniós forrásokból, például a helyreállítási alapból mennyi érkezhet meg Magyarországra?
Hát ugye a jövő évi költségvetésben azért azt már tudni fogjuk, hogy a helyreállítási alapból mi érkezik, hiszen az az idei évet érinti. Ugye itt a kohéziós források nyúlnak át a következő évre. Hát az ukrajnai kifizetések azok az uniós költségvetést érintik. Oda azért plusz befizetést nem hiszem, hogy nagyon szívesen vállalnának a tagállamok, de azért alapvetően nem biztos, hogy a uniós pénzek a legnagyobb probléma, hogy ez a pénzforgalmi szemléletű hiányt érinti, de ugye egyébként az eredményszemléletű hiányból az uniós módszertan szerint ezt a differenciát ki kell korrigálni. Tehát az, hogy a idézőjelben 3%-os hiánycél, ugye ezt azért mondom így, hogy a hallgatók értsék, hogy melyik hiánycélről beszélek, abban ez nincs benne. Most, hogy ugye elsősorban azért arra kell lőni, másodszorban persze a pénzforgalmi hiány is fontos a finanszírozás miatt, de abban az uniós forrásoknak a szerepe azért nem túl nagy.
A másik, és fél percünk maradt, a másik, ami nagyon sok mindenkit érint és várja a változást, a 400 forintos benzin, a 480 forintos benzinár vajon megérkezik-e?
Hát ugye most annak örülünk, hogyha a védett árat fel lehet tartani. Ugye a probléma az, hogy ez a bizonyos iráni háború, ez azért sokkal jobban elhúzódik, mint azt bárki várta. Ugye ez azt jelenti, hogy az olaj ára hordonként nagyjából $100 körül van, mert ugye ezekből a bizonyos öbölmentő országokból a Hormuzi szoroson keresztül nem nagyon tud kijönni az olaj. Ugye mindenki azt várta, és azt reméli, hogy ez megoldódik, és hogyha ez megoldódik, akkor nem az lesz a kérdés, hogy fenntartható-e a védettár, hanem az lesz a kérdés, hogy akkor már nincs rá szükség, mert normalizálódik az üzemanyag ára, és egyébként akkor végre tud a jegybank kis kamatot csökkenteni, mert egyébként most ennek ez az akadálya.
No, egyelőre ennyi dióhéjban, ugye itt a költségvetés tervezéséről Regős Gáborral, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászával beszélgettünk. Köszönöm, hogy eljött.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
92. határon túli szűréséről tért vissza a Katolikus Caritas orvos missziója, történt ez vasárnap este. Hogy mit tapasztaltak, milyen segítségre volt szükség, erről is beszélgetünk a következő percekben. Zagyva Rihárddal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na nézzük, hogy milyen szűrővizsgálatokra volt szükség, hány embernek tudtak segíteni, aztán majd azt is megnézzük, hogy ezek a szűrővizsgálatok a jövőben hogyan tudják segíteni az ott élőknek az életét, vagy hogyan tudják egészségesebbé tenni őket. De hogyha megengedi, akkor egyetlen másodperc erejéig azért csak megemlékeznék doktor úrról, ugye, aki eddig mindig tagja volt ezeknek a misszióknak, de most sajnos már nem tudott a csapattal tartani.
Igen, nagyon köszönöm, hogy beszélhetünk róla. Dr. Vojcek László agya, indítója, motorja volt az orvos missziónknak, alapítója, és folyamatosan lelkesítette, vitte az orvos és egyéb egészségügyi kollégákat a határon túlra, és nagyon fontos szerepe volt abban is, hogy ahogyan szólt a kintiekhez, ahogyan tudta egyesíteni ezt a köztünk lévő egységet határon túl is. Nagyon szerették őt kint is a határon túlja.
No, de egy nagyon
nagyon tartalmas és jó hagyatékot örökölhetett az a csapat, ugye, akikkel eddig is dolgozott, és ezután pedig folytatják a munkát. Nézzük, hogy mi történt a mostani szűrővizsgálaton.
Mindenképpen folytatjuk, és az is az ő ötlete volt, kezdeményezése, hogy egyszerre többféle szűrővizsgálatot vegyünk, és ez most is így történt, hiszen fogászati, szemészeti és ortopédiai szűrővizsgálatok mellett felnőttek számára nőgyógyászati rákszűrés, EKG, vérnyomás és vércukorvizsgálat is megvalósult. Nagyon fontos az, hogy többségében gyermekek voltak az alanyai szűrésnek, de felnőtteket is fogadták most is. Több mint 200-an érkeztek a szűrésre, viskre, és hát igen, a helyszín az Viskolt, Kárpátalján, ahol már sokat gyára járunk, de ez is egy alapelve volt az orvosi missziónak, hogy ahova egyszer elmegyünk, oda legalább egy év múlva menjünk vissza, hogy nézzük meg, hogy mi történt azóta. Sikerült elindítani azt a gyógyító folyamatot, amit meghatároztak, hogy kellene, sikerült találni megoldást. És például most is 26 szemüveget például fölírtak, de már vittek is az előző vizsgálatokból elkészült gyógyászati segédeszközöket. Ilyenkor rendszeresen átadják. Tehát nagyon fontos, hogy egyszerre szűrővizsgálat és egyszerre megoldást is próbálunk tenni.
Ugye, hogyha a fontosságáról beszélünk ezeknek a szűrővizsgálatoknak vagy látogatásoknak, akkor arról is beszélnünk kell, hogy az ott élő emberek milyen sűrűn jutnak el, vagy milyen gyakorisággal, inkább úgy kérdezem, jutnak vagy juthatnak el, van lehetőségük eljutni szűrővizsgálatra.
Pontosan ez az ok, amiért elindít adtuk ezt az orvos missziót is, amiért rendszeresen mennek az orvosok, vállalják önkéntesen, hogy ilyen távolra is elmennek, és a szórványba is igyekeznek eljutni, pontosan azért, mert nagyon sokszor távol esik a legközelebbi egészségügyi ellátás, orvosi rendelő, házi orvos, és azt is el kell mondani, hogy nagyon sokszor nem elégséges az a szolgáltatás, amihez hozzá tudnak jutni, valamint, hogy a távolság és a minőség miatt már el is szoktak ettől a lehetőségtől, hogy nagyon sokszor, amikor például gyermekkel találkoznak az orvosok, akkor kiderül, hogy évekig nem látta orvos.
Na nézzük azokat a problémákat, illetve azokat a betegségeket, amelyekkel meg kellett küzdeni. Említette, hogy ismételten viszonylag nagy számban kellett például szemüveget felírni.
Igen, ez egy nagyon jellemző probléma, hogy sokszor például nem derül ki, vagy nem egyértelmű, hogy ilyen nehézségek küzd egy gyermek, és talán az iskolai hátrányokból, de egy pedagógus jelzés alapján derül ki az, hogy valami nem stimmel, és amikor a szemészorvos megvizsgálja, kiderül, hogy bizony szemüvegre van szükség. És ezen alkalommal is így történt, hogy 26 ilyen esetet sikerült felfedezni, de így történt már nagyon sokszor például ortopédiai vizsgálatok során, hogy nagyobb gyermekeknél fedezték fel, hogy évek óta létező problémák vannak.
Ugye az, hogy felírják a szemüveget, az mindig az első lépés, de ezt a szemüveget hogyan kapják meg a gyerekek?
Igen, a fontos rész az orvosmissziónak, hogy utána elindul a szervezkedés, és itt a háttérben dolgozó kollégák segítenek megszerezni, megvásárolni ezeket a szemüveket itt Magyarországon, és a következő alkalommal pedig eljuttatják a gyermekek számára.
Ugye olvasom a közleményükben, hogy a gyermekek között is voltak olyanok, akiknek magas a vércukra, sokaknak gyógytornára van szüksége, és előfordult olyan kisgyermek is, aki korábbi súlyos égési sérülése miatt szorult további műtétekre. Ezeket hogyan oldják meg? Egy vércukor problémával küzdő gyereknek nyilván a szülei kötelesek egyfajta életmódváltást biztosítani, de ez az életmódváltás, ez más típusú étkezést, mozgást kell, hogy feltételezzen. A más típusú étkezés pedig lehet, hogy olyan anyagi következményekkel vagy vonzatokkal is jár, amit nem biztos, hogy mindenki ki tud fizetni.
Igen, ez már az első orvosmissziós szűrővizsgálatok során világossá vált, és pontosan Vojcek doktor úr hívta erre fel a figyelmet, hogy szükség van egészségprevenciós kis előadásokra. A szülők mindig legyenek ott, hogy tudjunk velük beszélni, hogy át tudják adni az ismeretet, és emellett például azt is elindította, hogy kapcsolatot teremtsünk a kinti egészségügyi szolgáltatókkal, orvosokkal, hogy legyen esetleg útja, aki fogadja ezt a gyermeket ott helyben is.
És volt fogadó készség egyébként erre a kapcsolatra?
Igen, itt együtt is voltunk ilyen úton, ahol ellátogattunk több kórházban, és valamikor nehezebb volt, de sikerült találni olyan utakat, ahol fogadják.
Azt talán már a hallgatóink is tudják, hiszen nem először beszélgetünk, hogy ezek a szűrővizsgálatok azokon a településeken, ahova önök ellátogatnak, ahova elviszik a segítséget, ez természetesen ingyenes. De ez azt jelenti, hogy önöknek ezeket, hát nyilván van utazási költség, például a szemüvegeket, hogyha elkészítik, akkor azokat is valamiből fedezni kell. Miből tudja fenntartani magát például a katolikus Caritas, miből lehet megoldani ezeket a segítségeket?
Nagyon fontos, hogy ugyanúgy, mint más program, hogy többféle forrásra van szükség, és az orvosmisszió például a kormányzat is támogatta több alkalommal, amikor már megerősödött, kiszélesedett a munkája, és láthatóvá vált, hogy ez nagyon hasznos, akkor nagyon fontos ilyen támogatást kaptunk pályázat útján, de például a támogatóknak a segítségnyújtása, akik közvetlenül ehhez hozzájárultak, mert úgy érzik, hogy fontos ez az ügy.
Ugye itt az 1%-os felajánlásoknak most nagy jelentősége lehet.
Igen, nagyon fontos az általános összefogás támogatás az ilyen programjainknál. Kifejezetten azoknál, amik gyermekekkel foglalkoznak, hiszen akár az orvosmisszió, akár az iskolakezdés segítő program, például a tavalyi ilyen jellegű támogatást erre használtuk föl, de hátrányos helyzetű gyerekekkel felzárkóztató programjaink vannak. Ezek mind-mind olyanok, ahol nagyon fontos a segítség.
Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója volt a vendégünk, arról beszélgettünk, hogy véget ért az orvos misszió szűrővizsgálata, mire volt szükség, és mire lesz lehet még szükség. Köszönöm, hogy eljött, és további jó munkát kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm.
Óra 57 perc, a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország című műsora ezzel véget ért. Valamennyi kollégám, Pilinger Marianna, Pap János, Sije Gábor és Bényi Csaba nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép napot és minden jót kívánok. Csete Beátát hallották.
Nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görögdinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Idén is várja a közönséget az MRM népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget.
mrme.jegy.hu.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
Reklámot hallottak.